Na, csapjunk be a lovak közé. Kezdem a legelején. Legkeményebb kijelentéssel, ami számomra is hatalmas botrán, kedves agatók. Az igazság az, hogy az Istentől kapok türelmet, amennyit kapok, de vannak dolgok, amiket egyszerűen majd, hogy nem tudok benyelni, tehát nem tudok szó nélkül hagyni. Tehát még kimondani is borzalmas és fájdalmas. Azzal vádolnak a vallásos emberek, hogy nem hiszünk a sátánban. Keresztény, hívő emberek. Azzal vádolnak, hogy nem hiszünk a sátánban. Nem tudom, ezt kell-e magyarázni, vagy ez eléggé magáért beszél. Nem azzal vádol, hogy te valamit figyelmen kívül hagytál, valamit nem olvastál el, valamit nem értettél meg, és ha nem veszed rossz néven, akkor elmondom, hogy mi az. Hanem olyan vádakot kapunk olyan személyektől, akik elméletileg Istennek adták az életüket, Isten kezébe helyezték az életüket, hogy mi nem hiszünk a sátánban. Az, hogy nem hiszed Istenben, az ő szavát nem ismered, Jézus tanítását nem ismered, az még hagyjám, az még nem olyan nagy probléma, de ha nem hiszel a sátánban, a mi ördögünkben, akkor bizonyára ördög van benned. Te vagy maga az ördög, a Beelzebub. Ez történik vallásos körökben, a kereszténységben, keresztény felekezetekben, és könyörgöm a mennyei atyához, hogy adjon nekem türelmet, alázatos szívet, hogy ne beszéljek elmarasztalóan azokról, akik meg vannak tévesztve. Mindazonáltal muszáj elmondjam, fontos kimondjam, hogy a mai kereszténység megtéveszti az embereket, becsapja hazugságban, tudatlanságban, babonaságban tartja az embereket. Ezért nincs erő a kereszténységben. Ezért nem tudnak a keresztények. Persze, aki kivétel, az úgy sem veszi magára, nem fog megsértődni. Így van-e? Ha te ezt hallod és kivétel vagy, akkor te nem fogsz rám megsértődni. Az fog rám megsértődni, aki nem kivétel, akire igaz az, hogy nincs erő, nem kapott erőt. Vegyetek erőt, vegyetek szent lelket, gyógyítsatok, halottak ott támaszatok fel. Azt cselekedjétek, amit én cselekedtem. Miért nincs erő a kereszténységben? Azért, mert Isten az erőt mire adja? Az ő szavára, az igazságra adja Isten az erőt. A féligazságra, a hazugságra, a babonosságra, a hazug keresztény doktrinákra, az okkultizmusra nem adja az erőt. Hogyha adná az erőt arra, akkor hazuggá tenné saját magát, és elbukna a mennyek országa. Azért nincs erő a kereszténységben. Azért tudott olyan könnyen bejönni a Covid hazugság Magyarországra, és tudott olyan sok embert megbetegíteni, és megölni, mert a hívő emberek szavában nem volt erő, hisz a szavuk nem volt tiszta, az enyém sem tiszta, annyira tiszta, amennyire tiszta. Az enyém sem tökéletes. Nem erről van szó. De mindaddig, amíg az ember ragaszkodik a földi elképzelésekhez, vallásos elképzelésekhez, babonákhoz, doktrinákhoz, addig az ő szavában nem lesz erő, nem lesz szabadulás senki számára, és nem lesz gyógyulás senki számára. Érthető? Ha dolgozol egy cégnél, mint sofőr, azt mondja a főnök, az igazgató, vagy a munkadó, vagy a menedzser, hogy tessék, ennyi 50 000 forint benzinre, menj el Bécsig, vagy Debrecenig. Ő arra adja a pénzt, az erőt, ami az ő akarata. Érted már a lényeget? De ha te tovább akarsz jönni, te fel el akarsz menni Moszkváig, arra már nem ad erőt, nem ad pénzt. Azt mondja, az már nem az én akaratom, hogy Moszkvába menjél. Arra nincs erő. Ez történik a kereszténységben. Isten arra a részre, ami igazság az ő szavukban, ami szavunkban, adja az erőt, a hatalmát, és közben tisztít bennünket, hogy többet tudjon adni, több erőt, több hatalmat nekünk, mint a fiúnak, Jézusnak. De mi nem engedjük, mi ragaszkodunk a babonáinkhoz, a dogmáinkhoz, de ahhoz Isten nem adhatja az erőt, mert azáltal, hogy a babonákat, a hazugságot hirdetjük, megtévesztjük embertársainkat. A megtévesztésre Isten nem ad erőt. Azt emberi erőből lehet csinálni. Pénzgyűjtéssel, persejpénzzel, az emberektől ellopkodott erőből lehet csinálni a megtévesztést, tanítani a hazugságot. Fáj a lelkem, fáj a szívem, embertársaimért, még az ellenségeimért is. Az Úristen megadta, megengedi, hogy fájjon a szívem az ellenségeimért is. Akik azzal vádolnak, hogy nem hiszünk a sátánba. Akik jobban ragaszkodnak az ördögökhöz, a démonokhoz, a daimonionokhoz, a röpködő szellemekhez, mint a magasságos Istenhez, és az ő kijelentett szavához, Jézus Krisztushoz. Kívánom, hogy az Úristen megadja nekem az együttérzést, hogy ne haragudjak rájuk, ne vessem meg őket, ne gyűlöljem őket, de a szívem szakad szét, amikor látom, hogy emberek Isten és Jézus nevében hirdetik a hazugságot, a babonaságot, a sötétséget, a rabságot. Jézus a földre mit hozott? A rabok szabadulását. Ő volt az Úristen kedves esztendeje jelképesen, a hetedik év, a megkötözöttek szabadulása, a vakok gyógyulása, a süketeknek a gyógyulása, a bénák gyógyulása, a holtak feltámadása. Ezt hozta ő a földre, nem a megkötözést, hanem a szabadulást. Mi ezt dobtuk vissza neki, azáltal, hogy beálltunk különböző vallásokba, szektákba, vallási felekezetekbe, gyülekezetekbe, és emberektől tanulunk, amikor ő azt mondta, hogy gyertek hozzám, és tőlem tanuljatok, mert az alázatos szívűek hallják az én szómat, követik az én hangomat, és feltámasztom őket az utolsó napon. Örök élettel elégítem meg őket. Ó, mekkora gyötrelem ez, tényleg. Isten bocsássa meg. Fáj lelkem. Erről a témáról is már többször beszéltünk, de Isten ezt adja, újból beszélünk, addig, amíg adja a türelmet hozzá, és a békességet, addig beszélünk erről, hogy minél többen megértsék azt, hogy hogyan csapja be őket a vallás, és hogyan lehetne abból megszabadulni valahogy. Az, hogy hogyan lehetne megszabadulni, azt már tudjátok, az utat már tudjátok, elmondta Jézus. Hallgassátok az ő szavát, és cselekedjétek azt, és megszabadultok. Megkaptok minden megértést, az ördögökről is, meg a sátáról, meg a démonokról is. Ha annyira kíváncsiak vagytok erre a témára, megadja Isten, de ahhoz szükséges, hogy készen álljunk arra, hogy elengedjük az emberek tanítását, a vallási felekezeteknek a dogmáit, mert ha ahhoz ragaszkodunk, akkor sosem fog tudni Isten minket megtanítani, és nem fogja tudni adni az ő erejét a dicsőséges munkához, az aratáshoz, a szőlőhöz, a szőlőnek a leszületeléséhez, meg a megtermesztéséhez. Istenem, könyörű rajta.
Jött egy gondolat, Attila, elmondanám.
Mondjad, légy szíves.
Szíves. Tehát mit csinálnak a vallások is, ez egy nagyon kemény dolog, és én is tényleg szívem fáj ezért, tényleg szakad meg. Hát Isten és Jézus nevében megvádolják Istent. És ez hogy történik? Azt mondják, hogy az Isten, aki jó, aki tökéletes, aki nem teremtett semmi rosszat, az valójában teremtett egy ördögöt, Lucifert, amikor ezeket hallom, hát a hátamon a szőr áll, szóval jöjj, hogy meneküljek, hogy nem azért, mert Lucifer létezik, a maga az egész, ahogy föl van tálalva is, amiben agyonjezgették és terrorizálták ezek a keresztény felekezetek és vallások az embereket, és félelembe, és rettegésbe, és gyötrelembe, és hárításba tartsák, mert ez erről szól az egész. Arról, hogy tudjanak uralkodni az embereken, erről szól az egész. Tudják uralni az Istennek a gyermekei.
Nem mentek be mennyek országába, nem fogjátok azt meglátni. De akik be akarnának menni, azokat sem engeditek be. Megtöltitek a fejüket babonasággal. Odaadjátok a hárítás eszközét nekik a kezükbe, hogy ők is hárítsanak, mint ti. És így, mivel hogy hárítanak, és nem szembesülnek a szívükben lévő ördögökkel, így ők sem láthatják meg a mennyek országát. Mert megfertőzitek az ő elméjüket hazug tanokkal, doktrinákkal, amelyek ellopják tőlük a szembesülés lehetőségét, a bennük lévő életellenesség és hazugság meglátásának lehetőségét, a bűnök őszinte megbánásának a lehetőségét, a bűnbocsánat lehetőségét, a feloldozás és a szabadulás lehetőségét. Képmutató írástudók és farizeusok, vallási vezetők, sötétségben, babonaságban tartjátok az embereket, akik jó hiszeműen megnyitották a szívüket Isten előtt. Ti a nyitott kapukon bementetek, és Isten helyébe helyeztétek magatokat, és a hazugságot vittétek, és újból megkötöztétek őket. Ki menthet meg titeket? Képmutató, írástudók, farizeusok, meszelt sírok vagytok, kívülről jól néztek ki, szép a ruhátok, szép a hangotok, ékesen szóltok, de a szívetek tele van mindenféle csúszómászóval, férgekkel, mindenféle undoksággal, és arra tanítjátok az embereket, és megkötözitek, megkerülitek a világot, hogy valakit keresztényi tejetek, és amikor ez sikerült, hétszerte vagy százszorta bűnösebbé teszitek őket magatoknál, ki menthet meg titeket? Most akkor kezdeném azzal, ami a videó leírásában található, hogy lássátok, hogy hogyan történik az emberek megkötözése, az emberi lelkek kárhoztatása, az emberi lelkek elrablása, az emberektől az örök élet lehetőségének az eltolva elrablása. tolvaj, rabló és gyilkos banda. Tudnék üvölteni is, de már nem, egyszerűen nem megy, arra már nem kaptam erőt, kész. Nekem is, én is, hogy mondjam, nekem is a legfontosabb az, hogy gyermek maradjak. Ha egyfoltában üvöltözök, olyanná fogok válni, mint ti, akik becsapjátok az embereket. Elmondom halkan, akinek füle van, meghallja. És talán közületek is, akik ebben érintettek vagytok, talán közületek is egy néhányat megszabadít a mindenható Isten. Tehez kell az alázat, a szerítség Jézus szerint. Az odafordulás. Teljes mértékben odaadom a szívemet. Itt a szíve, mennyei atyám, itt a szíve. Nem tiszta, tisztátalan. Te mutasd meg, mi van benne, és segítsél nekem megtisztulni. Tisztítsál meg engemet, és akkor megszabadulsz. De hogyha tovább ragaszkodsz a szervezethez, a bűn szervezethez, a doktrinákhoz, elpusztulsz, a lelket kárba vész, elsorvad, és elég. Mit mond a vallás? Ezt mondja a vallás. Ördög van benne, nagyon veszélyes. Így tesznek el embereket lábalól, Isten nevében. Először megvádolják, hogy ördög van benne, nagyon veszélyes. És Isten nevében megölik őket. Ezt mondja a tudomány. Tünetmentes vírushordozó. Tehát megbélyegez azzal, távoló rád lövi azt a bélyeget, hogy tünetmentes vírushordozó vagy, és így tesznek téged beteggé, és így tesznek el lábalól az egészség nevében. A gyanútlan, tudatlan embereket így ölik meg a tudomány nevében, az egészség nevében. Ezt mondja a politika, háborús bűnös, mert nem akar tárgyalni velünk. Így tesznek el embereket lábalól a béke és a biztonság nevében. Eddig csak arról beszéltünk, hogy a politika és a vallás kéz a kézben jár, de valójában nem csak a politika és a vallás. A helyesebb az, hogyha azt mondjuk, hogy a politika, a mai tudomány és a vallások kéz a kézben. Ez ilyen hármas iker, ilyen hármas sziámi. Ugyanaz, figyelj meg, a szellemiség ugyanaz. A vallás azzal vád, hogy ördög van benned, ugye, gonosz szellemek vannak benned, és ezáltal felhatalmazza magát, hogy meggyógyítson, vagy megöljön. Bevesen a diliházba és megöljön. Azt mondja a tudomány, hogy tünetmentes vírushordozó, nem számít, hogy nem voltál beteg. Nem számít még az sem, hogy nem kaptál el semmilyen Covidot az elmúlt években, semmit nem kaptál el. De te vagy a tünetmentes vírus, egészséges vagy. Mégis tünetmentes vírushordozó, a halál fia vagy. Megölünk téged, mert nagyon veszélyes vagy. És a politika azt mondja, hogy háborús bűnös vagy, mert nem akarsz velük tárgyalni. Jézus sem tárgyalt mindenkivel. Még Poncius Pilátussal sem. Mondott neki egy mondatot vagy kettőt. Azzal befogta a száját, többet semmit nem mondott neki. Semmit. Én nem vagyok köteles mindenkinek, mindenkivel szóba állni, mindenki provokációjára felülni. Így van-e? A gyermek szabad. A gyermeket Isten megszabadította, mindenható Isten. Ő szabad. Nem köteles minden provokációra felülni? Nem köteles mindenre válaszolni? Sőt, a gyermeknek a kötelessége az, hogy kívánja és engedje, hogy az atya lelke szóljon általa. Hogyha az atya lelke hallgat, nekem nem szabad beszélni. Hogyha Istennek a lelke elhallgat, akkor én sem fogok szólni. Adja az Úristen, ne szólja. Akkor sem, hogyha kérdeznek, akkor sem, hogyha gyötörnek. Ha Isten lelke szólni akar, akkor engedje, hogy szóljak, sőt, kiáltsak, amíg még van értelme, és amíg még van egy lélek, aki megmenekülhet. Oké, térjünk át a témára. Kik az ördögök? Péter apostol nagyon szépen elmondja, és ez történik a kereszténységben. Legfőképp a Pál leveleit forgatják ki. Kiforgatják az ő leveleit? Az álhatatlanok csűrik és csavarják a maguk vesztére, és azok vesztére, akik rájuk figyelnek. Az álhatatlanok, akik az igazságban nem álhatatosak, akik nem éhezik és nem szomjazzák az igazságot. Gyorsan, nagyon gyorsak a félreértelmezésre. Nagyon gyorsak a babonák befogadására és megtartására és megvédésére. Akik álhatatosak, azoknak az élő Isten, az ég és a föld teremtője, a mennyek ura, a mennyei atya kijelenti az igazságot erővel, hatalommal és értelemmel, hogy befogadják azt és megszabaduljanak azáltal. Az ördög szó vannak a Bibliában olyan fogalmak, ugye nem csak a Pál leveleiben, amiket nagyon könnyű babonásan értelmezni. És hogyha az ember kiragad egy bekezdést a Pál leveléből, az Ószövetségből, vagy valahonnan, nagyon-nagyon könnyű azt mondani, ja igen, léteznek ördögök, démonok, röpködő szellemek. Hogyha te azt hiszed, hogy léteznek röpködő szellemek és ördögök, hazuggá teszed Istent, megvádolod a mindenható Atya Istent. aki az ellenkezőjét mondja, és mutatja a Bibliában több helyen, nem léteznek semmilyen ördögök, semmilyen démonok, röpködő szellemek nincsenek. Téged egyedül a gonosz szíved tartalma választ el Istentől. A szívedben lévő ördögök, az elhallgatott hazugságok és bűnök, azok fognak téged elválasztani Istentől. De ugye, hogy könnyebb kitalálni egy ilyen hollywoodi démont, egy hit gyülekezetes démont, ugye, például, és azt kergetni, mint szembesülni azzal, hogy súlyos, elhallgatott hazugságok és bűnök vannak a szívedben, ugye? Ugye, hogy könnyebb kitalálni egy démont, és azt mondani, hogy abban az emberben démon van, aki mondja az igazságot, benne démon van, és ördög. Arra, hogy mennyire igaz, hogy nincsenek ilyen gonosz, röpködő szellemek, nincsenek emberek, hazugság ez. Ez egy fertelmesség, aki belemegy ebbe a hazugságba, az ember alkalmas lesz arra is, hogy meggyilkolja az embertársát, mert elhiszi a hamis vádat. Az emberek, amikor Jézust keresztre fesztették, elhitték a vallási vezetők hamis vádjait. Ördög van benne. Belzebub fejedelmével űzi ki az ördögöket. A tömeg egészen pontosan elhitte a hamis vádakat, amivel Jézust vádolták, és ezért szavazták meg a szentnek a meggyilkolását, brutális lemészárlását, és a gyilkosnak a szabadon engedését. Ügyelj, mert hogyha még mindig hiszel ilyen ördögökben, röpködő szellemekben, démonokban, a rendszer, a vallási rendszer gyilkossá fog tenni téged, és te is meg fogod szavazni Jézust, vagy a Krisztus testének a lemészárlását. Ügyelj, nincs középút. Ha az igazságban nem leszel teljes, teljes leszel a hazugságban és a gyilkolásban. Akik ördögöznek és démonoznak ezekben a nehéz időkben, azok az emberek gyilkossá fognak válni. Ügyelj, és könyörögj, szüntelen imádkozz, halld Isten szavát, olvasd a Bibliát, ott, ahogy Isten mutatja, úgy, ahogy Isten mutatja, hogy megértsd a lényeget. Mert különben ez a rendszer, ez a vallási rendszer, az a sátáni hatalom, a Vatikán központú sátáni hatalom, a kereszténység gyilkossá fog tenni téged, ahogy Jézus Krisztus mondta, az ő nevéért, az ő szavait, az ő tanításáért embereket fognak kivetni a templomokból, a gyülekezetekből, sőt, megverik őket, sőt, meg is ölik őket, és azt fogják hinni, hogy isteni tiszteletet hajtanak végre. Ezt mondja most is az Úr Jézus Krisztus. Az ő nevéért, az ő szavait, az ő igazságáért, az ő barátait, az ő gyermekeit ki fogják közösíteni, vádolni fogják, meg fogják őket vádolni, meg is fogják ölni, és azt fogják gondolni, hogy isteni tiszteletet hajtanak végre. Hogy fogják ezt tenni? Így. Ugyanúgy, ahogy veletették. Megvádolnak, hogy ördög van benned, démon van benned. Ilyen nincs, ilyen nem létezik, emberek. Ez hazugság és babonaság. De így fognak sok embert eltenni lábalul, mint ahogy ezt már korábban megtették, eddig is megtették. Megvádolják, hogy ördög van benne, és hivatalosan Isten és Jézus nevében lemészárolják őket. Erről szólt az inkvizíció körülbelül. A keresztény inkvizíció, aminek a leány vállalata az, amely téged megbódított, vagy beszippantott, ugye? Isten könyörüljön rajtad.
Attila, nem csak az inkvizíció, mert egyértelmű volt most a covidizmus idején is, tehát annak még nincs vége. Ugyanígy megvádolták az embereket, akik nem hitték ezt az egészet, és tudták, hogy ez az Isten oltalma alatt lévő embernek egyáltalán nem is létezik. Az Isten nem teremtett semmilyen vírust, és aki az ő gyerekei, azokat egyértelműen védi és oltalmaz. Ezt nagyon sokan megtapasztalták, mi is, és mi azok, akik Krisztushoz fordultak személyesen. Pontosan most is ugyanúgy megvádolták. Megvádolták, hogy nem tartsa be a szabályokat, menjen ki a templomból, megvádolták, hogy miért nem hiszel benne, hisz létezik. Hát egyfolytában egy mondat, tehát ez a hármas iker, amiről te beszélsz, ugye a vallás, a politika és a tudományt, az egyfolytában vádolja az embert, valamiért mindig vádolja. És ezt az ember megláthassa, hogyha tényleg az Istenhez fordul, hogy ki a vádló igazából, ki az, aki vádol téged? Hát maga az Isten nélküli ember, maga a földhöz ragadt testi ember, az vádolja meg a gyermeket, a szabadot, a tökéletest, aki bűntelen, aki tisztul, aki már megtisztult, aki szabad, és Nem, nincs leragadva, letapadva a földhöz, és nem retteg, és nem fél, és nem fossa össze magát mindentől. Azt vádolja meg. Ennyit szerettem volna így hozzáfűzni.
Legegyszerűbb példa arra, amit fel tudunk hozni arra, hogy nincsen semmilyenféle röpködő szellem, semmilyen röpködő démon. A szíved tartalma az, ami elválaszt téged Istentől. Amúgy nagyon sokat beszéltünk. A tegnapi videót azt mindenképp ajánlom mindenkinek, akinek van értelme, hogy értse meg, hogy miről szól a háború, a címerek, ugye, Ukrajna és Amerika címerének üzenete. Hallgass meg, a teremtés könyvétől szint a végéig egyszerűen elmagyaráztunk mindent, amit fontos tudni arról, hogy hogy este az ember, ki az Édenből, és hogyan mehet oda-vissza. Lukács evangéliuma, 16. rész, 19. bekezdéstől olvasom. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván, mint a legtöbb vallási vezető. Keresztény vallási vezető, aki hivatalos szerződést tart fenn az államhatalommal, ugye? És pénzért dolgozik, akiket Jézus béresnek hív. Pénzért, bérért hirdetik az Isten országát, egészen pontosan annak egy arányi részét. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebei. Tehát még morzsát sem kapott jóformán. A kutyák vigasztalták, a kutyák nyalták az ő sebei. Lőn pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól, az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. Ugye itt már benne van az is, hogy Jézus mondott, hogy aki az ő szavában hisz, akinek a szíve tiszta, ugye, tiszta az ő szíve Isten előtt, az örökön él, hogyha meghal is élni fog, azt mondja Jézus. Tehát nem eltemettetik, azt mondja, nem ezt emeli ki Jézus, hanem az, hogy viteték az angyalok által, az Ábrahám kebelébe. Hol van Ábrahám? Hát ő él, ugye? Az Isten az élők Istene, a mennyek országába vitték, ugye? A Lázárt. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám, Ábrahám, könyörű rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Kényelmesen éltél, jó gazdag voltál, dorbézoltál, ettél, ittál, nagyokat szartál, megkaptál mindent, megkaptad a földi mennyországot, mert te arra vágytál, nem az Isten mennyországára vágytál, hanem a földi mennyországra, Édentől keletre, az Édenen kívüli mennyországra vágytál te. Az Édenen kívüli, a mennyországon kívüli emberek által kreált mennyországra vágytál. És te megkaptad azt, mert te arra vágytál. Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidot elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, az ő fájdalmait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És most jól figyelj. És mindenek felett, mondja Ábrahám, ugye ez egy példabeszéd Jézustól, ugye, hogy a mennyek országáról és a pokolról. És mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek, nagy közbevetés van, hatalmas szakadék van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek. Sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Hatalmas szakadék van a két világ között. Sem onnét nem jöhetnek át ide, sem innét nem mehetnek át oda, ugye? Most jól figyelj, kérlek jól figyelj, mert hogyha mostanik babonosságban és hazugságban voltál, meg voltál tévesztve, akkor most Jézus szava által megértheted az igazságot a röpködő démonokról, amivel Németh Sándor és a társai csapdába csaltak nagyon sok magyart, istenkereső, igazságkereső embert. Mondta pedig Amasz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához. Tehát kérleli Ábrahámot, ugye ebben a képes beszédben, hogy bocsáss-e, küldj el Lázárt, szegény Lázárt, küldj el az ő atyának házához, mert van öt testvére, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyre ne jussanak. Tehát érdekes azt is megfigyelni, hogy ez a gazdag ember nem a következő reinkarnációba ment, hanem a gyötrelem helyre, mert azt mondja Isten, hogy az embernek egy élete van, és utána következik az ítélet. Nincs reinkarnáció, emberek. Hazugság, nagyon veszélyes megtévesztés a reinkarnáció. A langyosságban tartja az embert, és az ember nem fog tudni megtisztulni, az ő lelke nem fog tudni megtisztulni. Ezért elsorvad, tönkre megy, kárba vész az ő lelke, elkárhozik az ő lelke. Erről is sokat beszéltünk. Jönnek különböző tanokkal, hát de így, hát de úgy, hát de mi van, aki tolószékbe született, mi van, aki vakon született. Erre is megadja a választ Isten, az Úr Jézus Krisztus által megadta a választ mindenkinek, de ehhez szükséges az, hogy éhezd és szomjazd az igazságot. Ha ez nincsen meg benned, sosem fogod megérteni. Akkor nyugodtan maradjál benne az ezotériában, a New Age-ben, és a misztikában. Mert ahhoz, hogy valaki megértse az igazságot, fontos, hogy éhezze, szomjazza azt, és vágyakozzon megismerni Istent. Mert ő kijelenti, és ő elmondta, hogy a szegényeknek, a lelki szegényeknek, a betegeknek nagyobb az esélyük meglátni a mennyek országát, mint a gazdagoknak, a jólétben élőknek. Tehát nincsen semmi sem igazságtalan. Hidd el, semmi sem igazságtalan. Ez a földi élet mindenkinek idéglenes. Ideig, óráig tart, neked is, a gazdagnak, és nekem is, a szegénynek. Teljesen mindegy. Nem ez a lényeg. De akik nem tudnak reménykedni a földi életben, mert nincsenek eltelve anyaggal, pénzzel, testi élvezetekkel, ingyen pornóval, evészettel, ivászattal, ők jobban tudnak vágyakozni az igazságra. Ezért könnyebben meg tudják látni Isten országát, mint azok, akik ebben a rothadó földi életben reménykednek. De ezt én tovább nem magyarázom, mert akiben nincsen áltatosság és igazság szeretet, ezt úgy sem fogja, nincs ahogy megértsd. Ha nem fordulsz személyesen az élő Istenhez, az ég és a föld teremtőjéhez, és nem kapsz tőle személyesen tanítást, sosem fogod megérteni. Megmaradsz az emberek tanításába, a hazug reinkarnációs tanokban. Figyelmeztetlek, hogy nem mondd azt az utolsó órában, hogy neked senki nem szólt arról, hogy a reinkarnáció hazugság, nagyon veszélyes tan, ami miatt sok lélek el fog veszni, el fog kárhozni. Tehát kéri a gazdag ember, ugye, ott a pokolban, tehát ez egy kép, egy képes beszéd, ugye képekkel tanít minket Isten. Kéri Ábrahámot, hogy küldje el Lázárt a mennyek országából, hogy menjen vissza az ő családjához, hogy figyelmeztesse őket, hogy ők is ide egy gyötrelemnek a helyére ne jussanak. Tegyen bizonságot nekik, mondané ki Ábrahám, van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ezt mondja Jézus, ugye, ebben a példázatban. Van nekik Mózesök, és vannak prófétáik, hallgassák azokat. Ugye még mindig vitázik Istennel, ugye, tulajdonképpen Ábrahámmal, tehát gyakorlatilag az igazsággal vitázik, Istennel vitázik a pokolban. Amma pedig mondta, nem úgy van atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Hogyha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondani ki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatna, az sem győzi meg őket. Ha valaki a halottak közül feltámad, akinek füle van, hallja meg az igazságot. Tehát nem küldte vissza, ugye, aki meghalt, ugye, aki bevégezte a föld életét, nem küldte vissza Isten, hogy tanítsa vagyis hogy figyelmeztesse az ő rokonait, mert azt mondja Isten, hogy aki nem hallgat Isten prófétáira, az ő gyermekeire, aki nem hallgat az egyszerű emberi szavakra, amiben Isten közli az igazságot velünk, aki rájuk nem hallgat, arra sem fog hallgatni, hogyha valaki halottak közül feltámad. A lényeget úgy sem fogja megérteni. Miért? Azért, mert túlságosan megszerette az elromlott földi életet. A földön akar ő mennyországot berendezni. Még mindig hisz a demokráciában, a kommunizmusban, a Fideszben, a katolikus vallásban, a Jehova tanúiban, a hit gyülekezetének hisz. Nem Istennek hisz, a hit gyülekezetének hisz. A baptistáknak hisz, az adventistáknak, a szombatistáknak hisz, a földi ilyen szervezetépítő profitáknak hisz, és nem Isten gyermekeinek, nem Krisztus megváltottjainak, nem az ő barátainak hisz. Ezeknek bármilyen csoda történik, az csak számukra szenzáció lesz. Nem lesz igaz az ő megtérésük. Aki a csodáért, a jelek miatt akar Istenhez fordulni, az még nagyon kevés. A megmeneküléshez nagyon kevés. Ó Istenem, annyira fáj, hogy ilyen dolgokról kell beszélni, ilyen primitív dolgokról kell beszélni. Kik az ördögök? De ugye itt elmondja Jézus, hogy nincs átjárás, és nincs annak sem értelme, hogy a halottat visszaküldje Isten, mert aki az igazságot nem kereste, úgysem fogja megérteni. Nincs, hogy megértse. Felhoznék egy olyan példát is, amit bárki úgymond felhozhatna annak, annak igazolására, hogy márpedig vannak gonosz szellemek. Beteszem ide a képernyőre, lássátok. Ugye a Saul király, ugye, aki engedetlen volt Istennek, amúgy a Saul királytól errefelé már meg lehetne érteni az igazságot, az ilyen gonosz szellemek, gonosz szellemes mesékről. Tehát amikor ugye Saul a király engedetlen volt, akkor úgy fogalmazza, úgy van leírva a magyarul Károly Gáspár által, mert azt olvasom én, ugye, ő volt a hű Isten szolgája, aki az életét kockáztatva lefordította a Bibliát magyarra, hogy a magyar embernek legyen Bibliája. De amikor jön a hazugság özön Magyarországra, Amerikából, és az amerikai hinduizmusból, az amerikai buddhizmusból, akkor tudja azt kivédeni, ugye? Károly Gáspár az életét tette kockára, sőt azt mondta, úgy fohászkodott az élő Istenhez, hogy csak addig élhessek, hogy a Bibliát kibocsáthassam, utána készen állok meghalni, és Krisztus Uramhoz költözni, és Isten teljesítette az ő kívánságát. 1590-ben, ha jól emlékszem, akkor adták ki a Bibliát, és a következő évben Károly Gáspár is távozott, hazament az ő jóságos Istenéhez, Teremtőjéhez, és az ő megváltójához, Krisztushoz. Én az ő szavát, az sem tökéletes, ő Károly Gáspár elmondja, hogy az is lehetnek hiba, ugye emberi hibák benne, ő is ember, de az az ő gyarlósága. De mindazonáltal, aki kíváncsi és megkívánja érteni Istennek a szavát, az megértheti ebből a Bibliából is. Hogyan fogalmaz Károly Gáspár? Úgy fogalmazza, hogy Isten egy gonosz lelket küldött Sámuelre. Hoppá, azt a hely Isten küldte? Azt a, ki gondolta volna? Igen, Isten egy gonosz lelket bocsátott Sámuelre. Ennek a jelentése, hogy megértsük a lényeget, mert ezt is túl lehet még misztifikálni, hogy Isten küldött egy gonosz lelket, egy démont küldött Sámuelre. Ne, nem küldött semmilyen démont, hanem ez az, amit mi úgy hívunk, hogy lelkiismeret furdalás. Amikor őrültséget követsz el, bolondságot követsz el, bűnt követsz el, akkor Isten megadja neked azt a jelzést, hogy tudd azt, hogy hazugságot követtél el, az élet ellen mentél, hogy figyelmeztesse, hogy ne menjél tovább, mert el fogsz veszni, el fogsz pusztulni. Lelkiismeret furdalás. Nehéz lelkiismeret, ugye? Saul gyötrődött, mert engedetlen volt Istennek. Úgy fogalmazza az írás, hogy Isten egy gonosz lelket bocsátott rá, vagy küldött rá, hogy gyötörje őt éjjel és nappal. És azáltal, hogy az ember szembesülhet, még az is Isten kegyelme, hogy akár kaphat ilyen víziókat is, ugye, tegyük fel, vagy pedig az, hogy lelkiismeret furdalása van. Mert akinek van lelkiismeret furdalása még, az megmenekülhet, az megtérhet, irányt válthat, és beláthatja azt, hogy ő vétkezett az ő apja ellen, az ő anyja ellen, az ő szerettei ellen. Tehát ez is egy ilyen a piros lámpa az autóban, a műszerfalo, az olajlámpa. A lelkiismeret furdalás egy ajándék Istentől, hogy kigyúl a piros lámpa, amikor bűnt követsz el, hogy tud felismerni azt, hogy hibáztál, hogy ne maradjál benne a hibában. Ezt az ajándékot adta Isten az elbukott embernek. Az ember megmeneküljön, de az ember mit csinál? Elmegy egy szektába, egy varázslóhoz, valahova, egy kuruzslóhoz, hogy kiűzesse a démont. Tehát Istennek a segítségét kiűzeti magából. Isten ajándékát, ami a lelkiismeret furdalás, kiűzeti magából. Elhiszi a mesét, hogy a gonosz szellem belé repült, és amiatt van neki problémája. Közben Isten jelez számára, hogy rossz úton jársz. Gyere, térjél vissza hozzám, gyere, beszélgessünk. Nem, nem, én betérek egy gyülekezetbe, egy amerikai szektába, hogy kiűzessem a démont magamból. Istennek a lelkét akarod te elűzni, eltávolítani magadtól. Büdös neked a szembesülés. Nem kell neked a lelkiismeret furdalás. Nem kell neked a megtérés. Neked instant szabadulás kell a fájdalomtól, hogy ne kelljen szembesüljé. Az, amit úgy hívunk, hogy ilyen démonűzés, ami történik a kereszténységben, az valójában Istennek a kegyelmének a visszautasítása, eldobása magunktól. Akkora fájdalom, Istenem, akkora fájdalom, hatalmas fájdalom. Na, lényeg az, hogy amúgy az Ószövetségben Isten megmondta, hogy ne foglalkozunk ilyen szellemek kergetésével. Ott is már elmondta, hülyeség, babonaság, őrültség, balancság. Ne foglalkozzál vele. Nem, 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 mi hiszünk a szellemekbe. Mi akarunk hinni. Jó van, higgy, de ez a hit, ez a babonás hit a halálba, a vesztetbe visz téged. Érted, amit mondok? Magyarul mondom. Próbálom tagoltabban beszélni, de általában szoktam beszélni. Hogy megértsed. Hazugság, babonaság, fertelmesség Isten szemébe. És a vesztetbe visz téged a hazug hit. A babona, a doktrina, az, amikor van valami probléma, akár egy víziót kapsz, egy rossz látást, rossz látomást, az is kegyelem Istentől, hogy elgondolkozz, szembesülj, kérd tőle, hogy mi annak a jelentése, hogy megértsd, hogy milyen hibák vannak a te életedbe, hogy attól megszabadulj, őszintén meglásd, megvald, bizonságot tegyél Isten és ember előtt, hogy hibáztál, és azáltal megszabadulj. Tehát ugye Sámuel, mondja csak.
Mondhatom, jó. Tehát mi történt Saullal? Gondolom, hogy most ezt fogod felolvasni.
Igen.
Tehát ő nem hallgatott még a lelkismeretére sem, tehát a figyelmeztetésre elfojtotta, mint ahogy sokan elfojtsák ezt a figyelmeztetést, ugye ezeket a példákat itt már felhoztad, úgyhogy kiüzetik magukból. A Saul nem üzette ki magából, hanem ő teljesen elhallgattatta, és ezáltal már nem kapott semmilyen jelzést, semmilyen megértést, tehát kiesett teljesen az Isten kegyelmét. És ezt a hibát, ha is nagyon sokan elkövetik, elhallgattassák, mert egészen más fele van elterelődve a figyelmük, és elhiszik azokat a téveszméket, hazugságokat, hogy már pedig a lelkiismeret jelzése, ami egy iránytű az Istentől, azt el kell hallgattatni minden áron. Erre van felépítve nagyon sok minden a környezetünkben, ennyit akartam volna mondani.
Na de miért történik, hogyha szólhatok én is pár szót, elfojtás? Azért tud megtörténni, mert amikor az ember Istenhez fordul, akkor Istentől megkapja a megbocsátást, a bepillantást az akkori állapotába, és megkapja a feloldozást is. De viszont ahhoz, hogy az ember kigyógyuljon a lelki betegségből, megtisztuljon, ami egy egész életen tart, életen át tart, földi életen át, Jézus szerint, és akkortól kezdődik el, hogy onnantól kezdve az atya a fiúhoz vonza azt a lelket, akinek megbocsájtott, hogy a Krisztus ismeretében az ember a vele lévő személyes kapcsolatban úgymond gyógyuljon, szabaduljon és tisztuljon. És az a probléma, hogy az ember, amikor kap Isten lelkétől tehát megkapja a bűnbocsánatot, akkor utána ugye az ember nem Krisztust akarja személyesen megismerni, hanem elmegy gyülekezetekbe, templomokba, és ott már vissza is kerülnek azok a hamis tanok, hiszen be van merítve abba a tradícióba, azokba a dogmákba, amelyek elhitetik, hogy azáltal, hogy elment oda, ő már szent és tiszta attól a perctől kezdve, tehát bemerítenek vízbe, elhitetik az emberrel, hogy azokat az előírásokat kövesse, amiket az adott választott gyülekezet kínál, és ezáltal ő már szent és tiszta. És persze, hogy Isten jelezne az embernek, hogy valami, tehát hogy eltévedett, tehát az csöbörből vödörbe pottyant, és innentől kezdve nem lesz lehetősége a szembesülésre, hogyha nem tér vissza hozzá, és nem a Krisztushoz fordul személyesen. És hát innen már nagyon nehéz kijönni az embernek, mert ott az emberek konkrétan szenté avatják a hozzájuk betérő embert, és elhitetik vele, hogy elég volt csak bemerítkezni, és a hagyományokat, a dogmákat, a szertartásokat követni, és utána persze, hogy könnyebb ebben a testiségben elhinni azt, hogy én jó vagyok, hiszen Istenhez fordultam, templomba járok, mindent betartok, együttérző vagyok, tizedet fizetek, a szegényeknek segítek, tehát mindent csinálok, csak a lényeget nem születek újjá. Mert ott van a példa Nikodémusszal, tehát ő volt ugye az akkori vallás vezetőknek a a főpapja, és hát ő betű szerint mindent betartott, és neki is Jézus azt mondta, hogy mindez szép és jó, de újjá kell születned lélektől. Lélektől és víztől, mert ez nem lesz elégséges arra, hogy a mennyek országába kerülj, és azért nem lesz lehetséges, mert nem szembesülsz a te szívedben lévő bűnökkel, mert a mások bűneivel vagy elfoglalva. És hát az ember ezt hiszi el, amikor beáll egy gyülekezetben, mert a testnek ezt könnyű elvégezni. Egyébként is erre vagyunk programozva, gyerekkorunktól fogva erre az testi engedelmességre vagyunk kondicionálva, és a testnek ez nagyon kapóra jön, és kedvező.
Engedetlenségre a test. Engedetlen.
Hát, igen, engedetlenségre, tehát nagyon, nagyon könnyen megtéveszthetőek vagyunk, hogy továbbra is a testbe bízunk, és ad ez egy ilyen hamis megnyugvást, és persze, hogy jön Istentől a figyelmeztetés, és hát nem értjük ezt a kettősséget magunkba, és hát akkor a gyülekezetbe ugye ott megtanítják, hogy ez a lelkiismeret furdalás, hát ezek ördögök és démonok, mert mi már szentek vagyunk azáltal, hogy tizedet fizetünk, mindenféle humanista tevékenységbe benne vagyunk, tehát nem Isten küld minket, hogy bizonyságot tegyünk az ő személyes gyógyításáról, az ő személyes feloldozásáról, a lelki tisztulásunkról, hanem ugye a vallási vezetők küldenek, hogy ő szerintük hol, ki, milyen ember szorul segítségre, hogy ezáltal kapjunk egy hamis megnyugvást, hogy igenis mi elvégeztük a dolgunkat, és mi szentek vagyunk. Na ezért könnyebb elhinni azt, hogy amikor jön a lelkiismeretfordulás, Isten látomásokon, vagy álmokon keresztül próbál figyelmeztetni, hogy rossz úton járunk, akkor könnyebb azt mondani, hogy hát ez nem gonoszság, hiszen mi szentek vagyunk és jók vagyunk, tehát valami ördög üldöz bennünket. Holott pontosan a fordítottja igaz, hogy nem azt csináljuk, amit Jézus mondott, nem az újjászületéssel foglalkozunk, nem bele vagyunk élő közösségbe személyesen, és nem arról teszünk bizonyságot, amit a szívünkbe felhoz, megmutat, meggyógyít, hanem pontosan az ellenkezőjéről, tehát azt tesszük, amit az emberek mondanak, tehát a testi spiritualitást válasszuk Isten és Jézus nevébe, hogy elhitessük magunkkal azt, hogy jók vagyunk, és ugyanikor jönne a szembesülés, mert Isten hosszú tűrő és irgalmas, akkor elhisszük még azt is, ahogy halljuk a gyülekezetekben, hogy hú, hát ezek a gonoszok nem mi vagyunk, hanem ilyen-olyan szellemek szálltak meg bennünket, és akkor egyéb dolgunk nincsen, csak hetente ugyanazokat a szellemeket kiűzik belőlünk, és még sincs békességünk, mert azok jönnek vissza. Mert Isten ugye, hogy testben vagyunk, ő mindvégig figyelmeztetni fog, mert Isten nem vádolható, nem kísért, tehát nem mondhatjuk le, is van írva azt, hogy Isten kísért bennünket, mert Isten nem kísérthető, benne nincsen semmilyen gonoszság. Teremtés könyvébe le van írva, hogy ő gonoszat nem teremtett. Az ember szívébe született meg az a gonosz gondolat, hogy Isten teremtése nem tökéletes, és hogy neki lenne egy ötlete. Nem, az ember szívében van minden gonoszság, ez is le van írva, és ezt Isten mondja, Isten jelentette ki, amikor megígérte, hogy többet a földet nem átkozza meg abban az értelemben, hogy nem küld vízözönt, mert látja, hogy az ember szíve ifjúságától.
Csak annyit fűznék hozzám, hogy fölöslegesen ne hagyjunk helyet az ének a szakadékoskodásnak, ha bár szerintem aki áltatlanul sem fogja ezt megérteni, tehát nem érti meg, mert ragaszkodik az emberi tanokhoz, egyszerűen ez van. Tehát amit mondtál, hogy életen keresztül tart a tisztulás, ez nem egészen így van, tehát így ez így nem teljesen helyes, mert Jézus azt mondta, hogy ti már tiszták vagytok a szó által, amit hallottatok tőlem. Tehát arra van szükségetek, hogy a lábatokat ugye, megmossátok. És persze az újjászületés ugye az meg kell történjen. A tanítatás az ugye meg kell történjen, az egy darabig tart, ugye, hogy Isten minket megtisztít, de az nem teljesen úgy van, hogy akkor egy életen keresztül tisztogat minket. Mert a Lator ugye, a Lator egy szempillantás alatt tiszta volt ugye Jézus mellett, és ment a paradicsomba. És hát itt van egy kérdés, és szinte válaszoltam, de nem fogok válaszolni, mert József Molnár, amikor nekem valaki ilyen 6 kérdőjelt tesz fel, ír 6 kérdőjelt, arról én már tudom, hogy az ember nem az igazságot keresi. Tehát te nem az igazságot keresed. Te kérdőre akarod vonni Istent. Be akarsz neki szólni, be akarsz neki okoskodni. Amúgy erre a kérdésre már többször válaszoltunk mostanig is. Efézus 6.12. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejdelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen. Erre a kérdésre most még azért sem fogok válaszolni, mert ilyen pofátlan voltál. Érted? De hogyha Istenhez fordulsz, és ő neked megbocsájt, akkor te meg fogod kapni a választ erre a kérdésre, és arra bátorítalak, hogyha már megkaptad a választ erre a kérdésre, tegyél bizonságot az olyanokért, amilyen te vagy. Az olyanokért, amilyen te vagy. Hogy aki ebben a tévelgésben van, ebben a hazugságban van, megértse ennek a sornak is a jelentését. Amúgy sokszor beszéltünk már erről, sokszor. Visszatérek most akkor Sámuelre. Azt mondja a Sámuel pedig mondta, hogy az történt, hogy ezzel azt is mutatom, hogy hol van. Érdekel. Tehát van ugye egy jövendőmondó asszony, és akkor Saul elment, hogy tehát Sámuel meghalt a proféta, ugye az első proféta, azt hiszem, hogy Józsué után ő volt az első proféta, aki felkente az első királyt, ugye Dávidot, vagy bocsánat, Sault. Utána meg Dávidot. De Saul ugye a saját feje után ment, és ahogy mondta, fogalmazza a Károly Gáspár, Istenek gonosz lelket bocsájtott rá, ugye, hogy gyötörje őt. Így fogalmazza. Ez nagyon félreérthető, mondom. Nagyon, ez félre lehet érteni, így ez van. És gyötrődött is ugye Saul, de a hatalomról nem akart lemondani. Tehát engedetlenséghez ragaszkodott, az istentelenséghez, ahhoz, hogy ne legyen engedelmes Istennek. A trónjához is ragaszkodott, de békessége nem volt egyáltalán. Akkor az történt, hogy ez a jövendő mondó asszony oda ment Saul hozzá, a király, hogy megidézze Sámuelnek a szellemét, úgymond, Sámuelt. Azt mondja, hogy ugye a jövendő mondó asszony is ugye megjelent, amikor felismerte Sault a királyt, mert tudta, hogy tehát Isten megmondta, hogy ne foglalkozunk ilyen dolgokkal, ilyen szellemidézés, meg halott idézés. Ez bűn Isten előtt. Akik ezt csinálják, az életükkel játszanak, a lelkükkel játszanak. Mert ugye embereket tudakolnak, és még mindig a kerülő úton akarnak Istenhez jutni, ugye. Volt ilyen egyébként Gyergyóban is, elmentek jósoltatni. A varázsló azt mondta egyik fiatal embernek, hogy nagyon rövid az élete, tehát rövidesen meg fog halni, rá egy pár hétre meg is halt. Tehát ezt teszi, ugye, hogyha az ember kerülő úton akar menni, tehát kerülő úton akarja megismerni az igazságot, mint ahogy mondja Jézus, hogy a tolvaj ugye a hátsó beállaton akar bemenni, szabakon akar beugrani, ugye, nem a fő beállaton, aki nem tolvaj, aki igaz, ugye, a fő beállaton megy be. Ott van az ajtóban álló, ugye az ajtón álló, és ő beengedi, ugye, ez maga Jézus Krisztus, az ő igazsága. De aki máshol akar bemenni, ugye, kerülő úton, vagy pedig a hátsó ablakon, az tolvaj. Saul ezt csinálta, tehát tolvaj módon akarta, úgymond, megtudakolni, hogy mit csináljon, mert nincsen békessége. Hát felolvasom a történetet, na, legyen tiszta, elejétől végig. Tehát a harmadik bekezdéstől olvasom, Sámuel pedig meghalt vala, és siratá őt az egész Izrael, és eltemeték őt saját városában, Rámában. Saul pedig a varázslókat és jövendőmondókat kiírta a földről. A varázslókat és a jövendőmondókat kiírtotta a földről, ugye, Saul? Mert ezt tudta, ő azért próbált engedelmeskedni, a saját ízlése szerint próbált engedelmeskedni Istennek. Amiben úgy gondolta, hogy igen, az abba igen, és a többiben meg nem engedelmeskedett. Tehát. És mikor a filiszteusok egybegyűlvén eljövének és tábort járnak Sunemnél, egybegyűjt és Saul is az egész Izraelt, és tábort járanak Gilboa van áll. Amint azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megfélemlék is az ő szíve nagyon megrémül-e. És megkérdezi Saul az urat, de az úr nem felelt néki, sem álomlátás, sem urim, sem a proféták által. Látjátok, hogy mi az ára annak, hogyha valaki nem az igazságot keresi, nem az élő Istent tudakolja, nem tőle kérdezi, hanem elmegy varázslókhoz, elmegy ingázni, elmegy kártyavetőkhöz, elmegy jövendőmondókhoz, jóslókhoz, jósasszonyokhoz. Az történik, hogy addig jósoltak magának, hogy amikor igazán nagy probléma van, akkor érzi az, hogy hát nem működik semmi. Amit neki jósoltak, nem működik, nem akar működni. És akkor majd Istenhez akar fordulni, de őt sem hallja. Miért? Azért, mert ő egész addig ugye hűtlen volt, ő nem akarta Istent megismerni. És most sem azért fordul Istenhez, hogy szeretettel és bűnbánattal, hanem ilyettében ugye fél, hogy jó, hát akkor segítsél nekem, mert a varázslói nem segítettek nekem, ugye. És megkérdezi Saul az urat, de az úr nem felelt néki. Sem álomlátást nem kapott, semmit nem kapott. Erről is beszéltünk, ugye, hogy sokan, akikkel beszélgettünk, elmondták, hogy többen elmondták, hogy ők évek óta nem kaptak semmilyen álmot, nem álmodtak. Ettek, ittak, akáltak, mentek munkába dolgozni, feküdtek vissza, és csinálták ugyanazt. Miért nem kaptak ők álmot? Miért nem kaptak ők álomlátást? Miért nem kaptak jelzést Istentől? Azért, mert fölösleges lett volna, hogyha az ember bele van törődve, és ezt hiszi igazságnak, és nem keresi az igazságot, annak Isten fölöslegesen ad álomlátást és látásokat, mert őket nem érdekli. Sőt, most is ugye van, aki ugye kirögi az álmok, azt mondja, hogy hülyeség, oké, semmi gond, nem veszünk össze. Neked hülyeség, akkor semmi gond. De Isten egyértelműen kijelenti, Ószövetségben, számtalan helyen, Új Szövetségben, úgy szintén, hogy akiket ő szeret, azokat ugye meg is dorgálja. Álomban ugye, ezt nevezik démonnak kereszténységben. Álomban, akár fényes nappal, akár a Biblia által, különböző módon. És vezeti őket, tanítja őket, ugye. Álomlátás által felkészíti őket arra, mi jönni fog. De Saul nem kapott már álomlátást, ugye? Miért? Azért, mert elfordult, az a saját feje után csinált minden. Akkor mondta Saul az ő szolgáinak, keresetek nékem egy halott idéző asszonyt. Tehát megölette őket, de úgy látszik, egy életben maradt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Szolgái pedig mondanak néki, imé Endorban van egy halott idéző asszony. Másnak tetteté azért Saul magát, és más ruhákat vevén magára, elméne ő és vele két férfi, és elmennének éjjel az asszonyhoz. És mondta, mondj jövendőt nékem, halott idézés által, és idéz fel nékem azt, akit mondok néked. És mondta az asszony néki, imé te jól tudod, hogy mit cselekedett Saul, hogy ki írta a földről a varázslókat és jövendőmondókat. Miért akarod azért törbe ejteni az én lelkemet, hogy megölesse engem? És megesküvék néki Saul az Úrra, figyelj meg, az Úrra, akit nem ismer, arra esküszik. Mit mond Jézus? Ne esküdj se a mennyben levőkre, se a földön levőkre. Mert ugye ami, minden, ami a földön van, az Isten lábának ugye a zsámolja. Ne esküdösz senkinek. Valakinek valamit ígérti, azt már tartsd meg, azt tartsd be, de ne esküdj, ne ígérj semmit inkább. Jobban jársz. De Saul kire esküszik? Arra az Isten, akit nem ismer, akitől elfordult. Megesküvék néki Saul az Úrra, mondván, él az Úr, hogy a dolog miatt büntetésed nem lészen. Mondta azért az asszony, kit idézzek fel néked? És ő mondta, Sámuelt idéz fel nékem. Mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott, és szól az asszony Saulnak, mondván, miért csaltál meg engem, hiszen te vagy Saul, és mondta néki a király, ne félj, ugyan mit láttál? Asszony pedig mondta Saulnak, Isten férjét látok feljönni a földből, és ő mondta néki, milyen ábrázata van. Ő pedig mondta, egy vén ember jő fel, és palást van rajta, és megismeri Saul, hogy az Sámuel, és meghajtál magát arccal a föld felé, és tisztességet tűnt néki. Sámuel pedig mondta Saulnak, miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? Így felel Saul, igen nagy szorultságban vagyok, a filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozik tőlem, és nem felel már nékem, sem proféták által, sem álomlátás által. Azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekedne, mit mond Sámuel erre. Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lőne? Tehát, hogyha ha Istent nem hallod, mert nem fordulsz hozzá, akkor ugye hiába mész varázslóhoz, szellemidézőkhöz, halott idézőkhöz, meg ilyen emberekhez, mert így is úgy is bajban vagy. Tehát nem lehet Istent megkerülni, az ő kősziklájat nem lehet kikerülni, Jézus Krisztust. Ugye ezt lehet úgy érteni, hogy akkor itten ténylegesen ugye jött Sámuelnek a lelke, meg mit tudom én mi, és ő beszélt Saulhoz. Nem, Isten azt csinál, amit akar. Ő mindenható. Érthető? Még a varázslók is, még a jövendőmondók is azt mondják, csinálják, amit Isten enged nekik. Ezt nagyon fontos megérteni és felfogni. Volt egy személy, aki benne volt nekik az ezotériában, a New Age-ben, és nagyon keményen meg volt kötözve azáltal. Óriási bajba került, végül pedig hallotta az evangéliumot valakitől, és örömmel fogadta. Örömmel fogadta, de nagyon, tehát ugye nem volt benne álhatatosság, nagyon nehezen tudta ő azt megszokni, hogy el kéne hagyja a régit teljes mértékben, hogy az újjal foglalkozzon, Istennek a szavá, Istennek az újjával foglalkozzon, Isten szavával foglalkozzon. És de Isten ugye látta a szívének a szándékát, látta, hogy jó a szándéka ennek a személynek. És hát történtek érdekes dolgok evel a személlyel, tehát azon kívül, hogy hallotta az evangéliumot egy személytől, aki Isten gyermeke, azon kívül ő vissza akart menni, ugye, itt is a régibe is. Elment egy ilyen jövendőmondóhoz, egy ilyen varázslóhoz, egy ilyen New Age-istához, hogy valamit jövendőltessen vele magának, hogy megkérdezze őt valamiről. De mivel Isten őt elhívta, megszólította őt már, és meg akarta menteni, mit adott az Úr Isten? Azt adta, hogy még a varázsló is, még a jövendőmondó is azt mondja, hogy nem tudok rajtad segíteni, térj meg, térj az élő Istenhez. Tehát Isten még a varázslónak is, a jövendőmondónak is fel tudja használni az ajkait, hogy azt mondjon, amit akar. Azt mondjon, amit akar. Amúgy például erről a történetről mit tudok még mondani, amit mi megtapasztalunk valamilyen módon. Azt, hogy az Úristen olyan képekkel tanít, olyan képeket jelenít meg nekünk annak érdekében, hogy tanítson bennünket, amilyent akar. Érthető? Tehát van olyan, hogy egyes emberek, akik Istenhez fordulnak, álmukban engemet látnak, vagy valamelyik más utitársamat. Mert Isten ugye ezáltal felhívja a figyelmet, a fő figyelmét arra, hogy az alapok, az igazság alapjai egyszerűen elmondva itt vannak, elmondtuk azokat, és Isten ezt teszi néha. Én nem mentem oda senkinek sem az álmába, én nem akartam belekerülni senkinek sem az álmába, sőt nem vagyok én méltó arra, hogy engemet Isten megdicsőítse, bármilyen módon is. De mégis megtette, mégis megteszi. Azt mondta valaki nekem, hogy veled álmodta. Mondom, velem biztos, hogy nem itthon voltam. És igen, történik ilyen. Olyan képet ad az Úristen, amilyent akar. Azt is meg tudja csinálni, hogy te, amíg nézel ezt a, hallgatod ezt a videót, megcsinálhatja, hogyha akarja, hogy miközben én te beszélek, valaki bemegy hozzád, a te házadba, valaki kopog, és az pont én vagyok. Ezt is megcsinálhatná, hogy egyszer mindenható, megcsinálhatja, nem? Az angyal, Istennek az angyala, ahogy Jézus mondta, nem olyan testet vesz fel magára, amilyent akar, vagy amilyenre éppen szüksége van? Dehogy is nem. Tehát akkor kiszólt Saulhoz, Isten maga, mindenható Isten, az Úr angyala, mert akik meghaltak, azok nem jövögetnek ide-vissza, főképp nem parancsszóra, hogy elmegyünk egy varázslóhoz, egy boszorkányhoz, adunk neki pénzt, hogy idézzen meg a nem tudom melyik profitat, vagy valamelyik izi halottat. És hogyan történik az, hogy mégis ugye jönnek ilyen különböző üzenetek? Ha valaki elmegy egy ilyen varázslóhoz például, szellemi halott idézőhöz, hogy lehetséges, hogy mégis jönnek üzenetek, így vagy úgy? Erre is megvan a válasz a Bibliában. Megvan a válasz mindenre, de kéne az álhatatosság, a kitartás, az igazság szeretet, meg az, hogy mindenek elé és mindenek fölé helyezem a mindenható Istent, az ő szavát, Jézus Krisztust. Csak az ember megérti azt, hogy igen, Isten elmondta, hogy a vakság lelkét, a vakságot bocsátotta rájuk, hogy tévedjenek. Hogyha már valakinek büdös az igazság, és nem akar Istenhez fordulni, akkor megengedi Isten, hogy akár képzelegjenek, akár blöfföljenek, ugye, az ilyen varázslók. Azt mondjanak, amit akarnak, hogy még jobban megtévesszék azokat, akik nem akarnak Istenhez fordulni. Tehát megengedi Isten, hogy azt mondjanak, amit az ő viszkető füleik hallani akarnak. És ezáltal is történik a szétválasztódás. Mert most az történik. Bárányok jobbra, a kecskék balra. Szétválasztják a konkolyt a búzától. Vagyis a konkolyt a búzától is megégetik, ugye? Ez történik, és Isten megengedi, hogy az ember tévedje. Az, hogy neked egy jövendőmondó, vagy valamilyen ezoterikus guru ottan mond ezt-azt, Isten megengedi neki. Mert látja a szíved szándékát, hogy neked az igazság úgysem kell. Higgyél a mesékbe, mint ahogy elmondta Isten, hogy ez fog történni. Az utolsó időben az emberek saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, és a mesékhez odafordulnak, és Isten megengedte. Szemeik vannak, de nem látnak, füleik is vannak, de nem hallanak, szívük van, de nem érez, nincsen benne értelem. Amúgy a másik nagyon jó példa, ami egyértelműsíti ezt az egész dolgot, a démonos dolgot, az, hogy amikor ugye a Bálán profétái, vagy Jézabel profétái hívták az istenüket, ugye a démonokat, nem volt senki, megyújts az oltárt. Nem létezik. és kimondta egyértelműen, illés, hogy nincs más Isten, egy Isten van. Istenből teljesen ezért akarunk csinálni bohócot? Vagy csak úgy engedítem mindenki járkáljon össze-vissza itt a földön? Szellemek meghallás, aztán meg itt elindul körbe. Gyergyótól Budapest és Budapestől New Yorkig, ottan futkorászok körbe. Azt gondoltak, hogy ez Istennek az országa? Ne. Isten nem engedi meg ezt. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Ezeket a kérdéseket már többször letárgyaltuk, akit érdekel, keressen rá. Az is, hogy a gadarai megszállatban mik voltak. Többször beszéltünk erről. Többször, de most nem csinálhatjuk azt, hogy erről a témáról beszélünk, mit tudom én, 1 000 000-szer. Ez nincs semmi értelme. Nagyon sok felvétel van erről, az kik az ördögök, meg minden. Ez egy újabb felvétel. Ebben a felvételben legeslegfontosabb célkitűzés az lett volna, hogy felhívjuk a figyelmet a vallás, a politika és az orvostudomány közötti összefüggésekre, hogy ugyanaz a szellemiség irányítja azt. Ugyanaz a szellemiség. És mellesleg nem az a, hogy azt mondják, hogy nem hiszünk a sátánba. Haragusznak ránk, hogy nem hiszünk a sátánba. Azt mondanák, hogy nem hiszünk Istenben, hogy az ő szavában, akkor nem volna harag. De így, hogy azt feltételezik rólunk, hogy nem hiszünk a sátánban, így már harag van. Nekik sátán hívő tesókra van szükségük ezek szerint. Hihetetlen emberek, hihetetlen, miben van a mai hívő társadalom, kereszténység. Többször mondtuk, hogy a sátán persze, hogy tudjuk, hogy létezik ideig, óráig, mint ahogy meg van írva. A sátának a jelentése az maga a hazugság, a félrevezetés. Ott van ugye mindannyiunkban. Már a hiúságban is az sátánból van, az egy jellemvonás, ott van a szívedben. Jézus maga mondja, hogy a szívedből származnak a problémák, a házasságtörések, a hazugságok, a gyilkosságok, meg minden. Nem azt mondta a démonoktól, hanem a szívedből, amit nem vittél a kereszt elé, abból származik. És arra akarom, és kívánom erőteljesen feljön a figyelmet, hogy akik hisznek az ilyen röpködő ördögökben és démonokban, azok még mindig hárítanak. Azok hárítanak. Ezek az emberek nem fognak tudni szembesülni, és ezért Isten a tévegésre fogja adni őket. Hogy tévegjenek. Hogyha már nekik nem kell az igazság, az ő szava, akkor tévegjenek, és tapasztalják meg a tévegés gyümölcsét. Mert aki a tévegés gyümölcsét megtapasztalja, az lehet, hogy még talán Isten tudja, esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Amikor az ember találkozik azzal, hogy ő mit vetett el, minek kell learassa a termését. Mi volt a kígyó az Édenben? Erről már nagyon sokat beszéltünk, de mi volt a kígyó? Többször, több videóban, több beszélgetésben elmondtuk, hogy mi a kígyó, az ősi kígyó, hogy mi volt az. Ha Isten rosszat nem teremtett, akkor mi volt a kígyó? Mi volt a kígyó? Most akkor teremtett, vagy nem teremtett rosszat? Döntsük el. Ha ez nincs eldöntve, akkor nincs értelme tovább menni. Sárkánnyal hiába foglalkozunk, amíg a kígyót nem értjük, a kígyó jelentését nem értjük. Sárkányokkal hiába foglalkozunk. Mi volt az ősi kígyó? Tegnap is a legutóbbi videóban, mi a cím? Ukrajna és Amerika címerének üzenete. Édentől egészen mostanig le van röviden így vezetve minden, hogy mi történt. Édenben mi történt, hogy mi a kígyó, mi volt a kígyó. Ez egy valódi kígyó volt, ilyen hiszegő kígyó, és ő megtévesztette Ádámot. Az hiszegő kígyó honnét származik? Teremtette Isten. Hát akkor ebből következik az, hogy Isten teremtett rosszat, gonoszt. Akkor Isten hazudik nekünk. Így van-e? Tehát akik nem álhatatosak, és nem kérik Istentől, vagy nem engedik, mert mi sem kértük, tudta Isten, ismerte a szívünk szándékát, hogy kívánjuk megismerni, és jöttek a kijelentések, jöttek a megértések. A teremtés könyvében olyan tanítások vannak abban az egyszerűnek tűnő mesénben, ugye, mert mesének hisszük azt, ugye, ilyen egyszerűnek tűnik, de nagyon-nagyon tartalmas, képes beszéd, ami segít nekünk megérteni a teremtést. Azt, hogy az emberek hogy buktak el, és most is, ugye, hogy bukik el az ember, mert gyermekkorában még nincs elbukva azért, sőt, egész közel van Isten országához. Az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát. Az édeni történet, a teremtés történet már itt megtörténik a Földön, minden egyes gyermeknemzés után megtörténik. Az Ádám és Éva története. De hogyha az ember nem állhatatos, és a vallásokból, meg a YouTube-ról szedi a tudást, és nem Istentől magától, nincs, ahogy megértse, hogy mi a kígyó, és mi a sárkány. Mi a kígyó? Mi a kígyó jelentése? Nem tudom, hogy van-e értelme erről beszélni, tényleg, mert megint kezdtem elfáradni.
Nincs értelme erről, Attila, elmondtátok, többször beszéltünk erről, és én is ugyanazt tudom mondani, hát ismételjük magunkat, hogy Jézus és Isten nevében megvádoljuk Istent, és Krisztust is megvádoljuk. Ez történik a vallásban, nagyon sok helyen is intenzíven nyomják, és aki tényleg meg akarja ismerni az igazságot egyértelműen és tisztán élőbe, az forduljon Krisztushoz, mert ő él és beszél, és ő kijelent mindent mindenkinek készségesen, aki kéri, éhezi, szomjazza az igazságot. Ezért mondta Jézus, hogy keskeny az az út, amely az élet keskeny, nagyon keskeny. Mi se látunk mindent tisztán, teljesen, mi se tudunk elmondani mindent teljesen, tisztán, tökéletesen, de egyértelműen ki van jelentve, hogy aki személyesen Krisztushoz fordul, Jézus Krisztushoz, az megkapja a választ, és megtudhassa az igazságot, mert ő az igazság és az élet. Ez, mert amúgy tényleg végén addig beszélünk erről, hogy mi is lefáradunk, és akinek van füle, meghallja az igazságot, úgyhogy személyesen keres. Így voltunk mi is mindannyian. Ez az egy út van, mások nincs.
Menjünk vissza a kígyóhoz. Kérlek, Isten kegyelmes, én elmondom azt, amit elmondhatok, amíg van erőm, és Isten adja, addig elmondom. Tehát kérjünk akkor vissza a kígyóhoz, mert hiába mondom, hogy hiába sárkányozunk, a hegyen lehet, amikor szél van, ilyen, veszünk ilyen dekatlanból sárkányt, és azt röptetjük, úgy lehet sárkányozni. De a bibliai sárkányt megérteni nem lehet. A kígyó megértése nélkül a bibliai sárkányt megérteni nem lehet. Kedves József, és én jó hiszemű vagyok, elhiszem, hogy nem rossz indulattal tetted fel a kérdés, úgyhogy legyen akkor válasz is rá, Isten dicsőségére. Tehát, hogyha Isten rosszat nem teremtett mérges kígyót, mert elmondja a proféta, hogy a csecsszopó gyönyörködik, a basziliskus, nem tudom, hogy hívják azt a kígyót, a kígyó lyukánál, a viperák lyukánál, ugye, és nincsen bántás, nincsen ártás, ez Istennek a terve, tehát le van írva sok helyen, ki van jelentve egyértelműen, nem sok értelműen, egyértelműen. Ez Istennek a terve, rosszat nem teremtett. Hogy ki a kígyó? Nem egyértelmű? Éva hazugsága kígyó. Persze a következő lépés az volna, hogyha elmondanám azt, hogy ki Éva, de az már annyira meredek, hogy én kimondom, de nem fogod megérteni úgyse. Mert ha kimondom azt, hogy Éva, Ádám hazugsága, akkor ezt nem fogod megérteni. Nem, mert megvan írva, nem, mert így veszekedni fogsz vele. Na, ezért mondjuk azt, hogy aki nem fordul Istenhez, és nem bízza rá az értelmét teljes mértékben, nem fogja megérteni. Ez Édenben mi történt? Hogy született a kígyó? Az a kígyó, amiről szól a Bibliában. Úgy ugye, tegnap beszélgettünk erről, most még egyszer, ugye, hogy mi a tudás fája, a kétség fája. Amikor kétségbe vonom Isten tervét, amikor a gyermek is elkezd kételkedni, ugye, mert addig ő gyermek, addig a tökéletes teremtés. Hiába, hogy balgaszülei vannak, de ő tökéletes teremtés. Ugyan a világban. És Istennek az oltalmát élvezi elég sokáig, hogy azáltal a szülők is megmeneküljenek. De aztán elkezd kettőség, tehát elkezd kételkedni. A gyermek elkezd kételkedni, amikor látja, ellesi, ellopja, eltanulja a szüleitől a kétséget az iskolából, hogy ó, ravasz kell lenni, meg számigálni kell, meg kételkedni kell, meg bizalmatlan kell lenni, na kész vége, meghalt Isten gyermeke, meg van halva. Kettősségbe kerül, mert korábban a gyermek egységben van Istennel. Egységben van Istennel a gyermek korábban. Azért mondom ezt így most a teremtés könyvét, hogy megértsük, hogy most nekünk mit jelent, mert hiába olvasom úgy, mint mesét, akkor nem ér semmit. De ha rávetítem az életemre, akkor már is segít nekem, segít feltámadni, és megérteni a teremtést. Tehát így eszik a gyermek, ugye, a tudás fájnak a gyümölcséből. Szépen, lépésről lépésre megtanul minden hazugságot, az iskolából is minden. És akkor már kettőségben van, kétségben van, ő már a szívében kétségben van, már kételkedik a saját egzisztenciájában, kételkedik abban, hogy lesz, amit megegyen, kételkedik már mindenben, a szüleiben kételkedik, mert többször becsapták, átverték a saját szülei a Mikulással, meg az angyallal, meg mindennel, kételkedik minden, már kettőségben van. És ez a kettősség hova vezeti őt? Ahhoz, hogy ő valóságosan kettőségben legyen. A fiú találkozik egy lánnyal, ketten lesznek egy testi, ugye? Kette. Kettőségben vannak. Kettőségben. Tehát az Ádám kétsége, kettősége szülte meg Évát. Amikor Ádám elfordult Istentől, mert Isten megengedte ezt neki, mert úgy volt neki kedves, hogy amikor visszamegy hozzá Ádám, vagy visszamegyünk hozzá, akkor mi saját szabad akaratunkból, saját meggyőződésünkből menjünk vissza hozzá, és helyezzük vissza az életünket az ő kezébe, ugye? Isten megengedte ezt Ádámnak. Ádám, nyugodtan kételkedjél, hogy váljon nyilvánvalóvá az, hogy mit jelent Isten ország Istennel lenni, vagy Isten nélkül létezni. Tehát ugye Ádám, tehát ott volt a végtelen, hatalmas teremtés. És Ádámnak a dolga az volt, az embernek a dolga az, amikor megszületik, hogy felfedezze a teremtést, Istennek a dicsőségét, a mennyek országát. Hogy azt felfedezze, gyönyörködjön benne. Csak hát ugye egyszer csak azt mondja Ádám, hogy de vajon ez tényleg jó? Elkezdett kételkedni Istenből. Evette a tudás fájának a gyümölcséből. Kételkedik Isten. Kettősségbe került. Korábban egységben volt. Semmit nem kérdezett Ádám. A gyermek semmit nem kérdez. A gyermek örül a játéknak. És jön a felfedezés automatikusan. Nem kérdezősködik nagyon, ugye? gyermek. Nem vonul ő kettőségbe. Ő egységben van Istennel. Na, amikor ugye kettőségben van, tehát ugye ezt itt már Ádám elbukott, tehát ezért is így mondtuk azt, hogy eléggé durva az, hogy Évát hibáztatni mindenért. Az durva, mert Ádám teremtette meg Évát. Tehát most persze, nem szó szerint, de a lélek által kell érteni, nem tudok tökéletesen beszélni, ez van. Tehát Ádámnak az igényéből született Éva, akkor úgy mondom, hogy fölöslegesen ne kelljen akadékoskodjon senki sem. Mert ugye Ádám azt mondta, hogy hát nem jó nekem egyedül, kell nekem valaki. És akkor ugye Isten megengedte, hogy Ádámból, a tökéletes emberből, a tökéletes angyalból, ugye ő az első angyal, a gyermek amúgy angyal, hát mondjuk is. Akkor látjuk, hogy ez a gyermek mennyire aranyos és, hogy mennyire örül is, milyen vidám, olyan, mint egy angyal. Na ilyen volt Ádám is, ugye. Ó, Istenem, erről kell beszélni. Tehát kételkedett, kézre vonta Istennek a szavát, és azt mondta, hogy kell neki egy társ. És akkor mi történt, amikor ő ez benne megfogalmazódott, hogy neki társra van szüksége, elaludt, és úgy van, hogy Isten kivette az ő oldalából a bordát, és abból lett Éva. Jelképesen. Mit jelent ez? Az, hogy Ádámból a tökéletes, egészséges emberből, a Krisztusból, ugye, mert ő is krisztusi mintára lett teremtve, Ádám, ki lett véve a női nem. Tehát Ádám férfi nemmé vált azáltal, hogy kitegedett. Amikor kimondta az első nemet Istenre, Ádám, ő férfi nemmé vált. Ugye, férfi nem, már nem igén, hanem nemet mond. Férfi nemmé vált. És a női nemet úgymond kilökte magából, de azzal ő be is aludt, Ádám. És azóta alszik Ádám körülbelül. Az Ádámok, a férfiak alusznak. Ahogy a női nem rajtuk kívül van, ugye, feleségben, az Ádámok alusznak, a férfiak alusznak. Egyik a női nem, tehát az Isten szavára, Isten igére a nem, ugye a női verzió a nemnek, és a férfi verzió a nemnek. Tehát mind a kettő nemet mond, Éva is és Ádám is Istenre. Ádám férfi módon, és Éva pedig női módon mond nemet Istennek. És muszáj ezt leegyszerűsíteni még jobban, érzem. Tehát próbál meg elképzelni azt, hogy van több ember, több gyermek. De most legyen csak kettő, két Ádám. Mert úgy igazából Éva is Ádám volt. Ádám is Ádám. Tehát azt jelenti, hogy tökéletes ember, Isten megteremtette. Ember. Teljes. Egész. Meg van formálva a Krisztus mintájára. És akkor most próbál meg elképzelni azt, hogy kezdtek ilyen szerepeket játszani. Tegyük fel, Ádám neki fogott fát hasogatni. Tetszett neki a falsogatás. Azt mondja, hogy de én vágom a fát, te mosogassál. És akkor Ádám vágta a fát, a másik Ádám mosogatott. Ő mosogatott. Azt mondta az egyik Ádám, hogy én megszedtem a favágást, ha te is a mosogatást, akkor te mostantól mosogassál, és én megvágom a fát, meg el megvadászni. Így Ádám már nem azt csinálta, hogy te nekem is szabad mosogatni, nem? Neki is szabad fát vágni, hanem ilyen szereposztást csinált. Szereposztást. És ekképp így módon formálódott a női nem, úgymond. Így módon. És akkor, mivel ugye a férfi nem az erősebb volt, és azt mondta, én erős vagyok, én ezt kell csinálja, te meg gyengébb vagy, csináld azt, ebből már törvény lett, ugye? A házasság törvénye. Tehát törvény egyfajta hierarchia is. Amikor úgymond Ádám, a tökéletes ember a női részt kiutasította magából, így mondanám, kiutasította magából, akkor megtörtént a hierarchia. Az erősebbik nem uralkodott, a gyengébbik nemen. És ennél egyszerűbben nem tudom elmondani. Tehát muszáj most így valahogy egyszerűen így leegyszerűsítsem. Tehát ne szó szerint értsél mindent, hanem így próbálj meg kicsit vizualizálni képekben, hogy a lelket kapd el valahogy, a lelket, és imádkozz, és akkor Isten segít megérteni. Tehát akkor ebből egyfajta ilyen szereposztást csináltak. Ez ott az első színház. Hogy én azt játszom, hogy mostantól vadász leszek, meg favágó. Te meg azt játszod, hogy te mosogatni fogsz, és mit tudom én, virágokat öntözni. És ő lett a nő, a gyengébbik nem, az erősebbik nem. Igen, ám csak ugye az erősebbik nem, tehát eleve ő csinálta, Ádám csinálta azt a nemiséget, ő hozta létre, az ő igénye, az ő tévelgésének köszönhetően lett a nemiség. Ő erősebb lett, a másik gyengébb. Igen, ám, de ő vissza is élt az erejével. Uralkodott a másikon. És ez ugye kellemetlen volt a női nemnek, azt mondta, hogy ez így nem jó te. Ez nem kóser, hogy nekem folyton megmondják, hogy mit kell csinálni. Ezért, mivel ő gyengébb volt, mint a másik, ekkor még ő is ember volt, ugye a nő. Tényleg, tudom, ilyen zavarosnak tűnhet, de nem tudom, egyszerűbben fogalmazni. Ő fellázad, hogy tehát ez uralkodik rajtam, és nincs, amit csináljak. Nincs, amit csináljak. Mert ő erősebb akarja, mint nekem. Ekkor ő hogyan próbálta kompenzálni az Ádámnak a zsarnokoskodását? Ésszel, ravassággal. Ésszel és ravassággal. Szépséggel. Nem volt izmos karja, meg izmos lábai, de volt szép teste, és arra figyelt, és azt próbálta, ő arra próbált fókuszálni. Szép volt, ugye a nő, Éva. Ádám erős volt, de a nő pedig ugye szép volt. És hogyan tudott érvényt szerezni magának az Éva? Hogyan tud érvényt, de ez ma is most történik, ebben a momentumban történik nagyon sok házban. Hogyan tud érvényt szerezni magának az Éva? A nő? A szépségével, a testiségével, a szexualitással, ugye? Ravassággal. Azt mondja azt, hogy a férfinak, a férjének, hogy te kéne, mit tudom, egy újabb szobát építsünk ide a másik mellé. Férfi tudja, hogy fölösleges, de azt is tudja, hogy ha nem építi fel, akkor nem lesz szex, nem lesz testi öröm. És belemegy a játszmába. Odaadja neki Éva, ugye, a tiltott gyümölcsöt. Így történik ugye az Éva testének a megszeplősítése. Addig ő szeplőtelen volt, nem volt szex, nem kellett legyen szex. De ezek nagyon magas dolgok. Én most nem tudom, hogy van-e értelme erről beszélni, de lehet, hogy tévedek, Isten bocsássa meg. Nem tudom. Bizonyos dolgokat nem lehet kimondani, mert úgy sem érti meg az ember. Ha nem kapja személyesen kijelentésben, nem fogja megérteni. Tehát az elején nem volt szex. És Isten ezt visszahozta. 2000 évvel ezelőtt megmutatta, hogy a gyermek hogyan születik. Ő szerinte. Szent Lélek által. Nem kell szexelni, nem kell megszeplősíteni a nőt. Nem kell ugyanazt a monoton mozgatot véghez vinni, hogy a nő várandós legyen. Nincs erre szükség. Jézus által megmutatta Isten. De azáltal, hogy Ádám ugye ezt a férfi erőszerepet vette magára, és ezáltal rá kényszerítvén a másik emberre a női szerepet, megtörtént az ugye, hogy a nőnek nem volt más fegyvere, mert ereje nem volt, akkor, mint a másik embernek, hanem volt ravassága. És az ő ravassága az maga a kígyó, jelképesen. Viszont amikor Isten számon kéri az embert, Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, akkor gyakorlatilag ő mit csinált, Ádám? Ráfogtam, hogy miért ettél, miért kételkedtél bennem, Ádám? Miért ettél arról a fáról? Magyarul, miért kételkedtél bennem, Ádám? Miért kételkedtél bennem? Miért nem maradtál velem egységben? Azt mondta, hogy hát az a nő, aki te adtál nekem, hát ő miatta. Ádám hárított. Holott, jól figyelj. Az ő igénye volt az, mivel nem foglalkozott ő a játékkal, a teremtés dicsőségének a megismerésével. Ádám, ezért ugye megszületett benne ez az igény, és lett a nő, az Éva. Tehát az én igényem szülte meg a nőt, az Évát. Ugye? De az igény, a hiány miből származott? Hát abból, hogy nem Istenre néztem, nem Isten dicsőségre néztem. Mert ha Isten dicsőségére nézek, a teremtés dicsőségére, akkor nekem nem kell nő, mert teljes vagyok, gyönyörködöm a teremtésben. Tehát az én igényem, az Ádámnak az igénye szülte meg az Évát, tehát valamelyest, ugye belőlem van, az én oldalbordám belőlem származik, és ráfogom, hogy hát ő a bűnös, ő a gonosz, ő mondta, hogy kételkedjünk benned. Igen, ám, de kit vádolok, amikor Évát vádolom? Magamat. Kit vádol a férfi, amikor az asszonyt vádolja? Saját magát. Mert az ő igénye volt az, Isten nem mondta, menjél férhez, vagy hogy nősüljél meg. De azt mondta, hogy maradjál gyermek. De tudta, hogy elbukott világban ész, már nem vagy boldog. Mert ugye a gyermek, hogyan jön ki a gyermek, vagy az Ádám, hogyan jön ki az Édenből, a paradicsomból? Hát úgy, hogy megtanítják őt arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát a jó és a rossz tudását, hazug tudását, a jó és a rosszul tudását, egészen pontosan, megtanítják neki, a gyermeknek. És ő már nem tud játszani, már elkezd agyalni, folyton agyal, már nem leli örömét a játékba. Egy csomó elfolytása van, elfolytja az életet magába folytja az életet a gyermek. Már nem tökéletes ember, nem tökéletes Ádám. Tele van elfolytásokkal, frusztrációval, és kívülről ugye törvénykeznek, megrontják őt. Elfolytja a sérelmeit, és aztán majd később ugye a sérelmei a felszínre törnek. Ez a serdülőkor, pattanás, gennyezés, meg minden, ugye? Büdösödés, bűzlés, a hangja is megváltozik, serdülővé válik. Akkor alakul ki úgy igazából a nem. A nemet mondás az életre. Férfi módon, vagy női módon. Ez történik. Csak vedd észre. Hagyd az a vallásos agymosás, és kívánd az igazságot, és meg fogod érteni. Tehát ugye Ádám hárított Évára. aki nem más, mint az ő igénye. Mert hogyha ha Ádámot hagyta volna a felnőtti társadalom játszani, ugye, akkor neki nem lett volna szüksége soha az életben Évára. Sőt, nem, hogy nem lett volna szüksége, mert benne van Éva, mert ő teljes, a nő is benne van a teljes emberben, ő angyal, férfi és nő egy benne, egy test benne, egy testben. Tehát amikor a férfi hárított, az Ádám hárított, akkor gyakorlatilag ő saját magára hárított, mert az belőle lett kivéve, megvádolta Évát. És Éva nem merte vádolni Ádámot, mert tudta kap egy kukkert, ugye, egy nyaklevest, akkor vége mindennek. Ezért azt mondja Éva, hogy ez a kígyó volt itt ez a kígyó. Ő mondta, hogy kételkedjek. Mert gyakorlatilag ugye, mivel neki nem volt más, tehát nem volt más fegyvere a nőnek, mint a szépsége, elcsábította, ugye Ádámot is, illetve a testnek a megszeplősítése. Test megszeplősítése. Ez volt ugye az igazi bűnbeesés, a test megszeplősítése, a közösülés, a fizikai közösülés, a biológiai közösülés, ugye, a bűnbeesés. És akkor így tudta felhívni magára a figyelmet, ugye a nő, tehát a szépségével. Így tudta elcsábítani Ádámot Istentől, de Ádám már amúgy is el volt csábulva, mert ő kitekedett először. Na de így a kétségben megerősödött Ádám is illettek ketten, ugye? Ketten, egy helyet ketten. És akkor Éva ugye hárította a kígyóra. Tehát a kígyó ki volt? Évának a szüleménye. Megvádolta Istennek a teremtését, a kígyót megvádolta. Nem volt mérges kígyó. Isten olyat nem teremtett. Miért teremtett volna? Ő nem akart gyilkolászást itt a földön. Még azt sem akart, hogy a kígyó megegyezít az egeret. Nem azt mondta, hogy az oroszlán is füvet eszik, ezt mondta Isten. Az ő terve ez volt. Tehát az ember buktatta el a teremtést mindenestől. Még a természetet is az ember buktatta el. Kételkedés. Tehát Éva megvádolta a nem mérges kígyót. A nem mérges... Jól figyelj! Éva megvádolta a nem mérges kígyót. Ádám Évát és Éva a nem mérges kígyót. Azt mondta, hogy mérges a kígyó. Azt mondja Isten, hát hallod, én nem emlékszem, hogy teremtette a mérges kígyót. De ha te ezt mondod, akkor tapasztal meg a hazugságot következményét, mert Éva megvádolta Istent azzal, hogy ő teremtett mérges kígyót. Azt mondja, akkor mostantól csináljuk úgy, hogy mivel megvádoltad, hogy a te ellenséged, akkor ő támadjon tégedet. A sarkadat mardossa. Te meg a fejére lépsz, ő a sarkadat mardossa. Fájdalommal fogsz szülni, és mégis epekedni fogsz a férfi után. Ezt mondta Isten. Ez mi miatt van? Éva vádja miatt. Megvádolt az ártatlant. Mert a kígyóban is a Krisztus lelke volt. Tudom, hogy kemény. Hú, ajjajjaj, mekkora okkultizmus. Nem. Isten megáldotta az összes napot. A hét minden napját megáldotta Isten. Azt mondta, látta Isten, ez jó. Minden meg volt áldva. Nem volt mérges kígyó. Pszichopata kígyók nem voltak Édenben. Lettek miután Ádám kettősségbe került, és az fizikailag megnyilvánult, ugye? Összeesküdt Évával, összeesküvés történt, ugye? És utána aztán lett ugye mérges kígyó is, félnek a kígyótól. Tehát a kígyó maga, ugye jelképesen az maga a hazugság. Egészen pontosan a hárítás, az Éva hárítása. De nem csupán az Éva hárítása a kígyó, hanem az Ádám hárítása, és legfőképp az Ádám hárítása, kedves férfiak. Mert tulajdonképpen mit csinált Éva? Hát azt csinálta, hogy a hárítást továbbadta a kígyóra. Azt mondja, ez a bolond engemet megvádolt. Hát ő akarta, hogy mosogassak, ő akarta, hogy élek a gyengébik, nem? Ő akarta, most megvádolt engemet. Ő is meg kellett valakit vádoljon, a kígyót megvádolta. Tehát közvetített módon, ugye, Ádám vádolta meg a kígyót. És akkor, ugye, elérünk a felemelt kígyóhoz, a részkígyóhoz, amit felemelt Mózes a pusztában. Annak nagyon fontos jelentése van, de ezt már annyira nem érti az ember, annyira távol kerültünk ennek a megértésétől, hogy nem tudjuk az miért volt, hogy Mózes azt miért emelte fel. Ha valakinek valamilyen fájdalma volt, vagy betegsége volt, akkor azt ugye felemelte, és eszébe jutatta az embernek, hogy a fájdalom és a betegség az miattad van, senki más miatt. És meg se forduljon a fejbe, hogy hárítsál. Mert hogyha hárítasz, akkor az ártatlannak meg kell halnia. Az ártatlannak meg kell halnia, ha te hárítasz. De hogyha felemelem a kígyót, akkor emlékezhetek téged arra, az Édenben mi történt? Ott is hárítás történt. Ádám, Évára, Éva kígyóra. Az ártatlan meghalt. Mert a kígyó éppen úgy, mint a tehén, meg az oroszlán, összes ártatlan volt, ugye? Akkor felemelte a kígyót, és ez szembesítette az embert az ő bűnével. Akkor ezt ők értették, mi más nem értjük. Talán most hallasz ilyent először, pedig ebben kellett volna felnevelkedjél, hogy értsed a lényeget. Mózes felemelte a kigyót, a részkigyót, aki arra nézett, ugye, az megmenekült. Az megmenekült. Mert az szembesülhetett azzal, hogy hoppá, itt nincs értelme hárítani, inkább bevallom, hogy én megkívántam a szomszédasszonyt. Inkább bevallom, hogy hazudtam, becsaptam a másikot, megkívántam az ő, mit tudom én, miért. És így ugye a belátás által, a szembesülés által, a kigyó általi szembesülés által az emberek megmenekültek és meggyógyulhattak, mert Isten instant módon meggyógyított mindenkit, akkor is. És most is meg tudja ezt csinálni. De akinek büdös a szembesülés, azt nincs, hogy meggyógyított. Meg tudja gyógyítani, csak nincs értelme. Akkor a lelke fog elveszni. Ha Isten meggyógyítja azt, aki nem akar szembesülni, akkor átveri őt Isten, átverni őt Isten, mert meggyógyítja, de ő el fog veszni. Akkor inkább nem gyógyítja meg, inkább fél kézzel menjen be mennyek országába, fél szeme vagy fél lába, csak éljen. Istenem, könyörű. Tehát a kígyó jelképesen a hazugság és a hárítás. Na akkor most mi a sárkány? Na, visszaértünk a sárkányhoz. Egy hatalmas kerülő úton, fél órán keresztül, ugye, a kígyót megértjük, elértünk a sárkányhoz. A sárkány ugye az, ama ősi kígyó. Miben különbözik a sárkány a kígyótól? Abban különbözik a sárkány a kígyótól, hogy neki több feje van. 7 feje van, 10 feje van, 11 feje, akárhány feje van. Tehát a ravasság és a hárítás az nőtt. Ugye, a ravasság és a hárítás az már nőtt. Ezért sárkány, több feje van, agyal, rafinált. Az édenben csak egy kis kígyó volt, egy kis hárítás volt, kis hazugság volt. Az a kis hazugság, mivel az ember nem vallotta meg, kinőtte magát, és öröklődött generációról generációra egészen mostanig. És most már sárkány, ugyanígy az embernek az életébe. Először kezdjük egy kicsi hazugságunkkal, egy kicsi füllentéssel, egy kicsi hárítással. Pistike volt, Pistike meg Móriczka volt, ugye, ezt csinálják. De ez a hárítás most már nagy, nagyon kemény. A hazugság nagyon kemény. Akkor azt mondja József, hogy és vetteték a nagy sárkány a földre, és az angyalai. Akkor a sárkány vetteték a földre. Láttál sárkányt te valahol? Ne. Egyet sem láttál, ugye? Nincsen sárkány. Maga a szellemiség a földön van. Miért? Azért, mert a mennybe az nem mehet be, a tökéletességben nem mehet be. Ugye a sárkány, sem a kígyó. Ez a szellemiség nem mehet be. A földön van, itt van közöttünk, a földön, ugye? Tehát maga a hazugság, a félrevezetés, ezt megtanuljuk, sőt, lediplomázunk sárkányból. Elmegyünk egyetemre, és doktori címet szerzünk, majd professzorok leszünk sárkányból, sátánból, hazugságból, hárításból, agyalásból, kételkedésből. Ez a sárkány, ugye? Sárkány. És kik az ő angyalai, a sárkány angyalai? Hát azok, akik benne hisznek, a tudósok, politikusok, vallási vezetők, ők a sárkány angyalai. Így akkor most már érthetőbb az, hogy melyik, mi a sárkány, ki a sárkány. Akik hisznek a hazugságban, a hárításban, a kételkedésben, az agyalásban, a számigálásban folyton, szövetkezünk a magyarokkal, az ukránokkal, az amerikaiakkal, össze-vissza minden, és vakcinát csinálunk, és ó, a tudományunkban bízunk, hát Istenben már nem, tőle eltávolodtunk, benne nem bízhatunk, ugye. Ez a sárkány, ez a lelkület, a bennünk, a szívünkben megsokasodott hazugság és hárítás, meg bizalmatlanság, meg kételkedés, ítélkezés, ugye, hárítás, kételkedés, vádlás, ítélkezés. Ez maga a sárkány. Meg van sokasodva ez már bennünk. Amíg gyermekek voltunk, nagyon kevés volt bennünk. Ilyesmi. De most már nagyon sok van. És kik ennek az angyalai, akik így élnek, akik már mesteri szinten vannak, professzori szinten vannak, kételkedésből, bizalmatlanságból, hárításból, ítélkezésből, vádlásból. Ez a sárkány, az ő angyalai. Le vannak vetve a földre. Nincsen sok idejük hátra. Nincsen, ez nem megy sokáig. Amikor az ember már belemegy ugye ebbe, akár egy politikus is, látja azt, hogy már az egészséges védetik el, nincsen egészsége, darabig lopkod energiát embertársaitól, mert becsapja őket, de kevés ideje van hátra, ahogy az ilyen ember meghal, aki a sárkányi lelkületben hisz, annak már vége, kész, annyi volt az élet. A szolga, a bűn szolgája, a hárítás szolgája, a hazugság szolgája nem maradhat örökké a házban, mert szolga, csak a fiú, az örökös marad a házban. Az igazságot, aki megismerte és örömmel fogadta, Jézus Krisztusnak a tanítványa maradhat a házban. A sárkánynak, az ő angyalainak kevés idejük van hátra, ők csak a földiekben reménykedhetnek, csak a földön. Pontosan úgy, mint a gazdag ember a szegény Lázár példázatával, ugye? És utána vettetnek a tüzes tóba, a lelkük elég. Többször mondtuk nagyon kemény kifejezéssel, hogy a testük rárothad. A testük rárothad a lélekre. Tehát a lélek teljesen kárba vész. elég, ugye, már maga az oxidáció is egy égés, ugye, az oxidáció az magyarul, vagyis égés, magyarul égés. Rothadás is, mondhatjuk egy fajta fermentáció, ugye, égés, egy fajta égés talán. De a lélek, mivel teljesen testi össze van ragadva a teste, és a test rárothad a lélekre, ez a pokol, ez a tüzes tó, nem azt mondom, ez teljesen pontos, csak ilyen, így kaptuk képekben, megértésekben, hogy értsük meg a lényeget valahogy. Ugye a testi ember, aki hisz a hazugságban, és a testi birodalmat építi, a jó, ugye, új Fidesz Magyarország, meg a demokrácia, meg a kapitalizmus, ugye, akik ebben hisznek, életük végéig, és nem válnak lelkivé, mert nem keresik az igazságot, a tüzes tóba vettetnek, mert hisznek a sárkányban, a sárkány szavában, az ősi kígyónak a szavában, ugye? Na, ennyi. Akkor ugye az Efézus 10, most akkor az Efézus, hogy van? Efézus, Felipp. Igen, Efézus 6.12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, ugye, amelyek a magasságban vannak, és erre mondják, hogy démonok, röpködő szellemek, nincs olyan ember, nincs olyan. Van a sárkány, hogy ír, tehát te magyarázod meg a Jelenések könyvével ezt. Van a sárkány, ugye, az a felgyülem, az a maga, az a lelked, az agyunkba, azok a magaslatok, azok a magas hazugságok, istentelenségek, és annak az angyalai, ugye, annak az angyalai. És mi, hogyan tudunk győzni a sárkány ellen? Megint nem testtel és vérrel, hanem a Jézusnak a szavával. A két élő éles karddal győzzük le a sárkányt. Jelképesen. Mi a két élő éles kard? Jézus szava. És akkor mi a sárkány? Hát a hazugság szava, a hárítás szava, a vádlás szava, ítélkezés szava, ami átítatta az emberek tudatát, az embereknek az agyát, az értelmét. Az a sárkány. Tehát a maga, a fejdelemségek, a hatalmasság, ugye láthatatlan. Miért? Azért, mert láthat, tehát maga a gyümölcs, az látható. Hatalmasság, egy hatalmas hazugsággal lehet egy teljes nemzetet sötétségben tartani. Tessék, sárkány, fejdelemség. A hazugság az egy fejdelemség. Az embereket csapdában, sötétségben tartja. Nem kell semmilyen röködő démon ehhez. Elég egy hazug dogma, egy hazug politikai ígéret. Akkor keressük ugye a röködő szellemeket, és a lényeget és a valóságot nem értjük meg. Mert ragaszkodunk a babonákhoz, kézzel, lábbal. Nem értjük a lényeget. Ezért. Tehát nem, a hazugság az nem test és nem is vér, ugye? A hazugság az nem test és nem vér, hanem láthatatlan. És magasságban van, ugye? Fejedelemség, mert uralja az embereket. Fejedelemség, mert uralja az embereket. És hatalmasság, mert uralja az embereket. Hatalmaskodik az emberek fölött. Az élet sötétségének a világbírói, ugye? Tőlük van a sötétség, a hazugságból van a sötétség. A gonoszság lelkei ellen. A földi, az emberi elképzelések. Gyertek, építsünk Bábelt. Tessék, gonoszság lelke, az emberi elképzelések, az a lelkület. Gyertek, építsünk uniót, világhatalmat, új világhatalmat, új világrendet, ugye? Itt nem kell, nem menjünk vissza az Édenbe. Hogyha már kiűzött minket, akkor nem menjünk mi vissza. Mi felépítjük a saját Édenünköt. Tessék, sötétségnek világbírói, gonoszság lelkei, melyek a magasságban vannak, maga az a lelkület, az a szellemiség. De hogyha milyen röpködő démonokat akarunk látni, hát azt látni is fogunk, Isten, mert azt is megengedi, lássuk azt. Mert volt olyan, hogy ugye Kinga is látott ilyen röpködő démonokat, egyik is, a másik is, a harmadik is, amik hit bennük léteztek is, meg volt kötözve, és amikor Isten elkezdte tanítani őt értelemmel, a két élő éles karddal, legyőzte a démonokat, a képeket, mert az igazság semlegesíti a hazugságot, feloldja, elégeti azt, és nincsenek semmilyen vizualizáció, nincsen semmi. Démonok elröpködtek, nincsen sehol semmi. De korábban volt, mert azokkal a képekkel jelezte az Úristen, ugye, hogy miben van az ő lelke, milyen hazugságban van, ami követte az ezotériát meg a társait. Ezek csak emberi szavak, sajnos én nem tudom, egyszerűen nem látom, hogy ezt lehetne egyszerűbben mondani. Az igazságot Isten kijelenti mindenkinek. És akkor visszatérek a legfontosabb dologra, azzal le is zárom ezt a videót, hogy akik ilyen röpködő démonokban hisznek, röpködő szellemekben, meg ördögökben, azok vádolni fogják és gyilkolni fogják az embertársaikat. Olyan idők jönnek, hogy aki a babonában maradt, azt meg lehet téveszteni, embertársai ellen lehet fordítani, le lehet gyilkoltatni vele az ő embertársai. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek. A röpködő démon ez pont olyan, mint az orvostudománynak az a hazug, hamis kitalálása, hogy tünetmentes vírus hordozó. Tehát nincs semmi bizonyíték, de azt mondjuk, hogy tünetmentes, nagyon veszélyes, őrült, pszichopata, meg kell ölni őt, és az egészséges emberek, az embereket kiírtják. Lehet, hogy Isten nem fogja megengedni amúgy sem, tehát nem kell ettől félni. De ez van, a Covid-ban az egészséges embereket, akiknek nem volt kutyabajuk sem, semmi bajuk nem volt, volt hitük, volt bizalmuk, meg sem betegedtek, semmi nem történt, de azt mondták, hogy tünetmentes, vírushordozó, megvádolták őket, pontosan, ahogy Éva megvádolta kígyót. Tünetmentes vírushordozó. Az első tünetmentes vírushordozó a kígyó volt. Élet megvádolva a gyermek is Magyarországon. Ezért mondtam azt, hogy Magyarország, a magyar magyar nemzet, a magyar szülő, a magyar apa, a magyar anya átkot vett magára, és behívta a dökhalált, a pusztulást a házába, azáltal, hogy megvádolta a gyermekét. Hitt a hazugságnak, ugye? Tessék, minek hitt a hazugságnak? A jelmek? A hazugság lelkének hitt, ami folyt a médiából. A hazugság lelkének, ami folyt a médiából. A fejdelemségeknek hitt, ugye? A földi fejdelemségeknek, ugye? Akik a hazugság lelke által szóltak, a sárkány által szóltak. Tehát hittek a magyar szülők a médiának, ugye? És megvádolták az ártatlant, a gyermeket. Az ártatlan gyermeket, Isten ajándékát. Isten áldását megvádolták, hogy ők terjesztik a vírust. És most már nagyon sok magyar gyermek szenved az oltás mellékhatásaitól. Beteg lett és gyógyszerfüggő. Tessék, aki minden egyes ember, aki nem akar bűnbánatot tartani, és nem akarja, hogy Isten megvizsgálja őt, az ő gonoszságát, mindenki hárítani, majd gyilkolni fog. Mindenki, aki nem akar szembesülni a benne lévő gonoszsággal, hazugsággal, mindenki gyilkos, mindenki, kivétel nélkül. Mindenki a Káin lelkületben van. Káin sem akart szembesülni a gonoszsággal, és ezért inkább megölte Ábelt. Erről tegnap beszéltünk ebben a videóban, aminek az a címe, hogy Ukrajna és Amerika címerének üzenete, akinek füle van, hallja meg és értse meg, és legyen szabad, szabaduljon fel a hazugság alól, a hazugság lelke alól, szabaduljon fel, de ez csupán az igazság két élő éles kardjával lehetséges, Jézus szavával. Tehát a Jézus szava tesz, öli meg a hazugság, a hazugság szavát, a gonoszság lelke, ugye, hazugság szava, gonoszság lelke is, ugye, az igazság lelkével, a Krisztus lelkével, mert Jézus azt mondja, az én szavam, lélek és élet. Ezt mondja Jézus. Mit mond a média? Az én szavam, hazugság és halál. Hogy megértsd a lényeget. A média maga az Antikrisztus. Jézus szava által értsd meg a lényeget. Azt mondja, az én szavam, lélek és élet. Ugyanígy mondja a média, a politikum, az orvostudomány. Az én szavam, hazugság, tehát gonosz lélek és halál. Tehát mi az, hogy a hazugság, hogy hol írja az Efézus, hol van már, megint lelépett valamerre. Azt mondja, gonoszság lelkei ellen, na tessék, gonoszság lelkei. Na most akkor itt már muszáj megértsed. Ha mostanig nem érted, mert annyira ragaszkodtál a dogmákhoz, a hazugsághoz, most már muszáj megértsed. Nincs más választásod. Muszáj megértsd. Hogyha eddig elhitted azt, hogy vannak ilyen röködő démonok, akkor tessék. Jézus ezt mondja, az én szavam, mondja Jézus Krisztus, lélek és élet. Ezt mondja az ő szaváról. És akkor mit mond a világ fejedelme? Mit mond a média, a politika és a vallás? Azt, hogy az én szavam gonosz lélek és halál, mert a gonosz lélek okozza halált. De a gonosz lélek itt mi a szó, a hazug szó? Lehet-e ezt még ennél is egyszerűbben fogalmazni? Emberek, fáj a lelkem, hogy ennyire belettünk csapva, lelettünk züllesztve, és nem értjük az igazságot, de nem is akarjuk megérteni, mert függők vagyunk. Azt kell mondjam, hogy szinte a heroin függőség kevésbé veszélyes, mint a vallás függőség. Az is nagyon rossz, abba is bele lehet halni. De a vallás függőség a lelket öli meg, az igaz lelket, a benned lévő Istennek a lelkét megöli a vallás függőség, és nem fogod megérteni az igazságot. Jézus Krisztusnak a szava lélek. Milyen lélek? Szent lélek. Jézus tanítása, szent lélek. Annak következménye az élet. A vallás, a média, a politika, a tudománynak a szava, gonosz lélek, hazugság és halál. Következménye halál. Ezt értsd meg valahogy, és élni fogsz, ezt megérted. Aki benne marad a hazugságban, ezekben a démonos mesékben, azok az emberek hárítani fognak. Azért veszi az ember az ajkaira az ilyen meséket, röpködő démonokat, mert nem akar szembesülni a saját tulajdon bűneivel, amiket elkövetett. Nem akarja a szívében lévő életellenességet, a hazugságot a kereszt elé vinni. Hárítani akar, de aki hárít, az vádolni is fog, és aki vádol, az gyilkolni is fog. És a helye a tüzes tóban lesz. A vádlónak, a hárítónak, a vádlónak, a gyilkosnak a helye a tüzes tóban lesz, a gyermeknek a helye a tökéletességben, a mennyek országában, az örök életben lesz. Ennyi emberek. Megkérem szépen, aki megértette, csak aki megértette, ossza meg, mutassa meg embertársainak azt a felvételt. Hát, ha még valaki más is megérti. Aki úgy érzi, hogy nem érti, az inkább ne is ossza meg, mert meg fognak vádolni, meg fognak támadni, és nem fogod tudni magadat megvédeni. Inkább akkor kérd a mindenható Istentől, hogy kijelentse neked az igazságot, hogy te megértsd, hogy erővel is hatalommal tud azt elmondani te is embertársaidnak, akik meg vannak kötözve a babonák és a vallásos dogmák által, és akik mennek a feneketlen szakadék felé. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.